Nem.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Gécsek Tóth Enikő.
9 óra után 7 perccel köszöntöm Önöket, a mai műsort Cseszregi Balázs szerkeszti, a hangmérnök Szilágyi Zsolt, én pedig már mondom is, hogy milyen témákkal várjuk Önöket 11 óráig. Hamarosan kicsengetnek. A bizonyítványok kiosztásával azonban sok családban nem ér véget az iskola okozta feszültség, hiszen mindenhol felmerül a kérdés, hogy jár-e a teljes tanulásmentes pihenés, vagy gyakorolni kell a nyáron is.
Nálunk minden héten van ilyenkor. Tehát szó szerint, ha szünet van, heti kétszer olvasás, írás, matematika, külön veszem neki a könyvesboltba ezeket a füzeteket, és mindig egy-egy oldalt meg kell csinálnia.
Mi lehet a helyes megoldás? Van-e egyáltalán általános tanács, vagy személyre kell szabni a nyári szünetet is? Erről beszélgetünk perceken belül. Egyre több gyereket lehet látni, különösen falvakban vagy kis településeken, hogy kerékpárral járnak iskolába.
Szerintem nagyon fontos, hogy a gyerekek biciklizenek, és az iskolában biciklizés ráadásul egy olyan verziója ennek, amikor haszna van, értelme van, mert közlekedni és önállóságra is tanítjuk, illetve tájékozódni.
Tavasszal 200 iskola vett részt a Bringázas Suliba programban, amelynek célja, hogy általános iskolás tanulók, illetve a tanárok, valamint a szülők körében is népszerűsítse az egészséges életmódot, a rendszeres mozgást és a fenntartható mobilitást, azaz az aktív, környezetbarát közlekedési eszközök használatát. 9:30-tól erről is beszélgetünk. 4:11 után pedig, ahogy szerdánként mindig, érkezik dr. Kator Zoltán és válaszol kérdéseikre, ezúttal a társasházi közgyűlésekkel kapcsolatban. 10:30-tól pedig minden, amit a PET-kupáról tudni kell, pénteken indul a Tiszatavon, és célja, hogy ezúttal is megtisztítsa a tó környezetét a rengeteg műanyag hulladéktól. 0639666 ma is az SMS számunk. Hamarosan kezdődik a nyári szünet, ilyenkor sok családban felmerül a kérdés, vajon pihenhet-e a gyerek egész nyáron, vagy azért érdemes elővenni a könyveket. Önök hogy járnak el a gyerekeiknél, vagy az unokáknál, írják meg nekünk. Tehát még egyszer az SMS számunk 0639666. Még egyes szülők szerint a nyár a kikapcsolódásról és a feltöltődésről szól. Mások fontosnak tartják a szinten tartást, például olvasással, nyelvgyakorlással, vagy akár matematikai feladatokkal. A témáról két édesanyát kérdezett Kárdonyi Eszter.
Most már mind a két gyerek iskolás. A hosszú nyár alatt kell valamit csinálni, hogy ne essen vissza, vagy ne essen vissza tartósan a gyerek tudását? Szoktak valamilyen gyakorlatot használni?
Hát már csak a nyár vége felé, augusztus utolsó nagyjából 2-3 hetében, hogy egy kicsit visszarázódjunk, de azért kell pihenni is.
Főként bizonyos tantárgyak, vagy gyakorlatilag ilyenkor szinte minden tantárgy érintett?
Hát nyilván az, ami kicsit nehezebben megy. A matekot szoktuk azért átismételgetni, hogy a szorzótábla és a többi, az alapok azért megmaradjanak erősnek, meg olvasunk, az meg ugye szövegértés, nyelvtan, tehát úgy minden, de kimondott feladatlapokkal, gyakorló füzeteket nem foglalkozunk ezzel.
És ilyenkor a 2-3 hét mennyire intenzíven? Mondjuk napi egyszer, vagy heti kétszer?
Nem, egy pár naponta azért elővesszük, hogyha fogékonyabb rá a gyerek, esetleg naponta kétszer is, de nincs minden nap. Csak egy kicsit azért szokjunk vissza, hogy nyilván ami könnyebben megy, azt hamarabb elengedjük, amiben még kicsit gyakorolgatni kell a sűrűben, tehát ahogy sikerül.
Új tantárgyak, amik érkeznek, ha az ember előre tekint, akkor abba egy kicsit belenézegetnek együtt?
Én nem szeretnék, tehát megbeszéljük, hogy melyik tantárgy mi várható, hogy nagyjából milyen témakörök, miről szól az a tantárgy, de én nem szeretnék belemászni előre, majd amit a tanár, illetve maga a tantárgy követel, azt majd megtanuljuk, de én nem szeretnék előre.
Ez mennyire elég? Mi az, amit eddig tapasztalt?
Hát, egy kicsit lehetne több, de kicsit sajnálom is a gyerekeket, mikor nagyon jó idő van, sokáig világos van, szívesebben van kint, mégiscsak nyári szünet van, nyilván nehezebb azért elszokatni arra, de azért muszáj.
Megszokta ezt a rendszert mind a kettő?
Igen, meg amikor már augusztusban azért mondogatom nekik, hogy igen, azért hamarosan iskola, tehát azért elég nagyok már, ahhoz ők is tudják, úgyhogy hogy nem szívesen, de nyilván azért odaülnek az íróasztalhoz.
Egy kisgyerek van, általános iskolás, másodikat fejezte most be?
Igen, most fejezzük be a másodikat.
Kell-e valamit csinálni, hogy nyáron ne legyen nagy visszaesés, vagy mikor kezdik el az iskolára való felkészülést?
Az az igazság, mi BTM-esek vagyunk, nálunk minden héten van ilyenkor. Tehát szó szerint, ha szünet van, heti kétszer olvasás, írás, matematika, külön veszem neki a könyvesboltba ezeket a füzeteket, és mindig egy-egy oldalt meg kell csinálnia. Ha szünet van, ha iskola van, nálunk mindig van plusz feladat.
Ez minden egyes napra igaz?
Nyári szünetben, szünetekben heti 2-3. De akkor nem megyünk, mert mi járunk magánórákra, és akkor nem megyünk magánórákra, viszont már kértem a magántanárnőt, hogy iskola előtt azért szeretnék egy-két alkalommal elmenni hozzá.
Tehát akkor a most elkövetkező nyári szünetben ez úgy néz ki, hogy tulajdonképpen sok pihenés, de azért mellette folyamatos munka?
Természetesen, most már másodikosok voltunk, most már ő maga választ ki évzáró után egy könyvet, már megvan az olvasónaplója, egy tacskós olvasófüzet lesz, és abba napi egy oldalt olvas, és azt megpróbálja lejegyzetelni saját szavaival, hogy mit olvasott.
Van olyan, amire külön oda kell figyelni, például gondolok itt matematikára, nyelvtan, irodalom.
Hát mindenre oda kell figyelni, mert az én kisfiam az olyan, hogy legyünk rajta túl 5 perc alatt. Na hát ez nem megy, főleg az olvasásnál, szövegértésnél, 5-ször el kell olvasni, a kérdőmondatokat meg kell szépen válaszolni, a mondatokat helyesen le kell írni, matekból, magyarból, mindenből van itthon egy gyakorlófüzet, és akkor amit nem írt le helyesen, azt 3-szor még leírja.
És ez beválik, működni látszik?
Néha igen, mert emlékszik rá, hogy főleg dolgozatoknál, anya, mit csináltuk ezt a feladatot itthon. Tehát ez azért könnyebbség neki, meg megnyugvás, hogy igen, mi gyakorlunk.
Van olyan is, hogy az ember egy kicsit előre tekint? Gondolok itt el, hogy most lezártam második évet, megnézzük, hogy mi az, ami harmadik évben majd tananyagként előjöhet?
Elég sarkalatos vagyok, de ennyire nem, tehát nekem sincs rá időm, az az igazság. Majd a tanítónénik, bácsik majd elmondják, hogy mi lesz harmadikban, akkor majd arra fogunk készülni. Most vannak ezek a jó kis füzetek, második osztályosoknak, meg amúgy is helyesírás, ilyen hatalmas nagy füzetünk van, jó nagy tömb. Egyet-kettőt csinálgat belőle egy héten, az tökéletes nekünk.
Gárdonyi Eszter összeállítását hallhatták, és közben megérkezett a stúdióba dr. Bohács Krisztina, intelligenciakutató, a GEM tanulási központ szakmai vezetője. Jó napot kívánok!
Jó reggelt kívánok, jó napot kívánok mindenkinek!
0639666 az SMS számunk, és hát olyan vélemények jöttek már is, hogy szegény gyerek, és hogy ez túlzás, mert ugye a felvezetőben pont olyan példákat hallhattunk, amikor igenis foglalkoznak a tanulással a nyáron, céltudatos, konkrét elképzelésekkel bíró édesanyák beszéltek a nyári időbeosztásról, meg tervekről. Szegény gyerek, így fogjuk fel, hogyha a nyáron tanulni kell?
Igen. Na, hát ideje van a pihenésnek, és ideje van a munkának, ez kétségtelenül igaz.
Mind a kettőnek?
Mind a kettőnek. És azért azt gondolom a lényeg, hogy a nyári szünet azért jellemzően egy 10 hetes időtartam. Itt én egy olyan professzor úrnál csináltam a nagy doktorimat, aki azt mondja, hogy adatok nélkül csak egy személy vagy, akinek van egy véleménye. Szóval én nagyon szeretek adatokra támaszkodni, mert ez teszi objektívvá az egészet. Szóval azt mutatják a hazai, de a külföldi mérések is, hogy ugye maga az intelligenciánknak két nagy oldala van, van a tantárgyi tudás, lexikális ismeretek, ezt nevezük kristályos intelligenciának. Hát jól tudjuk, mindannyian átmentünk ezen, akik már idősebbek vagyunk, hogy a tananyagnak szinte azt mondom, hogy 30%-a marad meg az életünkre nézve. Mennyi mindent elfelejtettünk, Enikő, amikor...
És még annak örülünk is, annak a 30%-nak.
Mennyi mindent elfelejtettünk, ugye, érettségi óta, vagy a diplomamunkáink óta. De ugyanakkor van az intelligenciánknak egy másik oldala, és erről nagyon keveset beszélünk, és itt van, ez a lényeg. Ezt a fluid intelligenciának nevezzük, igazából 7 nagy feldolgozó rendszert jelent. Olyan ez a 7 feldolgozó rendszer, mint hogyha az asztal szélére erősítenék 7 darab darálót, sajtdarálót, vagy húsdarálót, vagy teljesen mindegy. Gyermeknek ezeket a darálókat működtetnie kell. Sajnos az a pőre tény derül ki a kutatásokból, hogy önmagában a tananyagnak az ismételgetése nagyon picike hatással bír arra nézve, hogy ezek a feldolgozó rendszerek milyen állapotban vannak. Hozzá tudnak adni az emelkedésükhöz egy 5-10 percentilist, de hogyha egy gyermeknek a szükséges 50-60 percentilis helyett egy ilyen feldolgozó rendszere mondjuk egy 20-ason, egy 30-ason áll, de akár állhat 45-ösön is, az nem elegendő ahhoz, hogy a gyermek sikeres legyen az iskolában, vagyis ennek az eredménye az, hogy ismételgetni kell, hogy korepetálni kell, hogy nyöztetni kell nyáron, hogy tanuljál, hogy ismételj. Szóval oda szeretnék kiukadni, hogy nyáron olyan dolgokat kell csinálni, amelyek nem hasonlítanak az iskolai tartalmakra. Tehát valahol azért én nem hiszek abban, hogy feltétlenül földrajzot kéne tanulgatni a Balatonparton, vagy matekozni kellene. Ugyanakkor abban messze menőkig hiszek, és hát ezt mutatja a tudomány és a kutatás is, hogy lehetőleg tartalom függetlenül nagyon sokszor kognitív játékokkal, mentális fejtörőkkel, tulajdonképpen azt mondjuk ki, hogy ez a fajta brain fitness, ez a fajta agyi edzés, ez jelen kell, hogy legyen, mert hogy pihenjen a gyermek, és ezek a feldolgozó kerekek igenis pihenjenek meg, viszont a nyári időszakban a tudomány masszívan beszél arról, hogy van egy olyan, hogy nyári képességvesztés, és ez nem azonos azzal, hogy mennyi anyagot felejtek el. Az sem egy szerencsés dolog, mert jól tudjuk ezt is a mérésekből, hogy gyakorlatilag az egész szeptember rámegy a tanárok oldaláról arra, hogy igazából újra a tudásanyagot bekurblizzák a fejecskékben. De itt, amiről mi beszélünk, és amelyben a GEM tanulási központ is tevékenykedik, akár a kutatási oldalról, akár a hétköznapi oldalt nézzük is, hogy minden gyermek egy drága kő, minden gyermek egy abszolút érték, ezért mondjuk, hogy GEM, egy felbecsülhetetlen remény kötődik a gyermekhez. A legnagyobb érték és a legjobb befektetés az, hogyha a gyermekeinkbe fektetünk be, és a nyári képességvesztés, úgy is nevezik ezt gyakran, hogy Máté effektus, vagy úgy is nevezik, hogy nyári csap effektus, vagy angol irodalmakban summer slide néven szerepel. Ez valami olyasmit jelent, hogy azok a képességek, ugye mindegyik 7 képességből szerencsés esetben mindegyik jó. De nagyon sok gyermeket érint, és ez a korunknak a pestise. Ez most korunknak a baja. Hogy különböző kulturális károsodások hatására is, illetve akár neurobiológiai, tehát vele született okok miatt is, nem mindegyik 7 daráló működik jól, és amely darálók nem működnek jól, azok különösképpen vissza tudnak esni. Tehát, hogy számokkal beszéljünk, a matematikához szükséges munkamemória, a figyelemnek bizonyos altípusai, aztán például a ez vizuális
hogy kézzelfoghatóbbá válik.
Így van, vagy a figyelemnek bizonyos altípusai, tehát például a fenntartott figyelem hihetetlen zuhanásnak lesz kitéve nyári időszakban, hogyha gyermekkel, és tényleg ne tananyagot gyakoroljunk, de vannak erre ma már akár 4 hetes, 2 hetes, 7 hetes kognitív fejlesztő táborok, léteznek applikációk, léteznek úgy, hogy tulajdonképpen egy trénerrel tudok azon dolgozni heti 1-2 alkalommal, hogy ezek a képességeim nem úgy visszaessenek, hanem megélesedjenek a nyár végére, és szeptemberben úgy tudjam kezdeni az iskolát, hogy éles mindegyik, mint a borotva. Tehát tulajdonképpen, ahogy pont beszélgettünk Enikővel az adás előtt, hogy az iskolai időszakban akkora a teher, hogy erre nincsen mód. Na hát pont úgy, ahogyan edzőtáborra van mód nyári időszakban, vagy egy kicsit többet tud a gyermek úszni, többet tud a gyermek mondjuk focizni, ugyanígy a mentális egészségre, a mentális fittségre nagyon nagy erőket kellene szánni, csak ez nem jön természetesen, nem jön zsigerből a magyar kultúránkban. A nyári képességvesztés annyira veszélyes dolog, hogy a felső tagozat végére ezek a skillek kumulálódva, de vissza tudnak esni akár 3 évvel lejjebbi állapotba.
Hadd foglaljam össze mindazt, amit eddig elmondott. Tehát az intelligenciának 2 rétege van, van a kristályos és a fluid. A kristályos az végül is a tantárgyi tudással agyba jutatott lexikális tudás.
Pontosan.
A fluid pedig az a 7 alegységre bontható intelligencia, amely lényegében a logikát, figyelmet és azokat az alképességeket tartalmazza, amelyek végül is megtámogatják a lexikális tudást. Viszont a fluid, ez a 7 al mappa, ez erősíti a kristályos intelligenciát, és enélkül nem komplex a tudás, jól értem?
Nem is csak, hogy erősíti, hanem ezek dolgozzák fel a bejövő
ezek információt. Ezek segítenek tanulni, tehát
ezekkel tanulunk.
Ezekkel tanulunk,
nem
ezekkel
is,
a
segít, csak ezzel tudunk tanulni.
Igen, ezeket, ez a tévhit a szülői agyban, az talán ott van, vagy a gondolkodásmódban, hogy ezekhez a lexikális tudáselemekhez ragaszkodunk, mert hát nem is tudjuk, hogy van ez a 7 alterület, ami lehetne így dolgozni,
van.
És nincsenek is meg a módszereink, eszközeink arra, így hogy
van.
Ezeket hogyan fejlesszük. Például a figyelmet, amit említett, ugye nagyon sokat beszéltünk mi is itt a stúdióban arról, hogy ezek a rövid videók pörgetése mennyire rontja a figyelmi szakaszt, és már egy 45 perces óra végigülése egy kamasznak vagy egy kisebb általános iskolás gyereknek már mekkora kihívás. Csak ha ezen a példán maradunk, vagy ennél a példánál maradunk, hogyan hosszabbítható meg a figyelmi idő?
Figyelemnek 3 altípusa van legalább. Van egy ilyen, hogy fenntartott figyelem, és most Enikő leginkább erre tetszett rá kérdezni. A fenntartott figyelmet alapvetően úgy tudjuk meghosszabbítani, hogyha elkezdünk egy tevékenységet a gyermekkel, akkor felvetünk, a gyermek abba hagyná, szeretne kilépni, ugye, esetleg egy idő után, amikor ez fárad. De jó hírem van, a fenntartott figyelem nyújtható, mint a gumi, sokkal nyúlékonyabb, mint ahogy elképzeljük, és ez a kapu, ez a kulcskognitív képesség, ez az első kulcskognitív képesség, a kapu, itt megy be az információ. Egy kis jutalommal, egy kis biztatással, egy tarts még ki, még 2 megcsinálunk, még 3 elemet megcsinálunk. Tehát, hogyha látja a gyermek az alagút végén a fényt, és kap egy kis biztatást, akkor az egy azonnali dopamin löketet jelent a fejecskéjének, és akkor még ki tud tartani, ha tudja, hogy még csak 3 ilyen elemi kell kitartanom. Ígérhetünk jutalmat, bár ezt azt mondjuk, hogy külső motiváció, extrinszik motiváció, nem kell félni tőle, egy kicsit lehet alkalmazni. Önmagában persze mindig az a fő cél, hogy a belső, az intrinszik motivációt növeljük. Tehát a gyermek azért tartson ki, mert szeretjük egymást, és egy olyan erős kapcsolatban vagyunk, hogy értem, miattam ki fog tartani. Még ezt a 3-at jó, és utána mehetsz. És tulajdonképpen készíthetünk olyan kis feljegyzést, grafikont, táblázatot, egyebet. Jó, de jó, hát ma már az a 3 elem az mennyire jól ment. Na, ma még csak 2 tartsunk ki, és emeljük tulajdonképpen a tétet. A dicsérettel, okkal mondott dicsérettel csodákat tudunk művelni. Van egy másik figyelmi típus, talán ezt emelném ki az idő rövidsége miatt, az a neve, hogy szelektív figyelem, bevonódunk valamibe, valamire figyelünk, és tulajdonképpen disztraktorok érkeznek kintről vagy belülről, egy gondolat, egy heves gondolat, és azt mindenképpen a gyermek meg akarja osztani, akkor azt mondom, hogy várj, 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 és azt szoktuk mondani, hogy 5-ig várj, tarts még ki, és no, most már mondhatod. Vagy mindenképp maradj benne, gyere vissza. Tehát tulajdonképpen egy tudatos irányítással, kis jutalmakkal, dicséretekkel, az a lényeg, hogy minden, ami dopamint hoz, az sikerélményt fog, és boldogságot fog jelenteni a gyermeknek.
Próbáljunk meg iránymutatást adni, hogy mégis hogyan lehet nyáron segíteni a fluid intelligenciának a működését, és hadd olvasok fel néhány üzenetet, ezekre megköszönöm, ha reagál. A zenetanítás mérhetetlenül sokat segít, például ha ismétléssel játszathatjuk el a darabokat, ugyanazt 2-szer. Egy másik üzenet. Az én fiam ADHD, és már felnőtt. Soha nem piszkáltam nyáron, nem tanultunk, nem is lehetett volna vele például matekozni, olvasást gyakorolni. Én az érdeklődését akartam fejleszteni. A boltban ő fizetett, és ellenőrizte, hogy jól adtak-e vissza. Elmentek pecázni apával, közben megtanulta a halfajtákat, a víz közeli növényeket. Egyébként olvasni is egyedül tanult meg óvodában, addig-addig kérdezgette az utcán a feliratokat, hogy egyszer csak olvasott. De hogy gyakoroljuk az olvasást, hát abból mindig csata volt. Szerintem a motiváltság a lényeg. Ezt írja az egyik hallgató. És a boltban fizetést egyébként egy másik hallgató is írja. Használni kell a tudást, levélírásra nagyinak, boltban a fizetendő pénz kiszámolása, térképes felfedezés nyaraláskor, jó könyv olvasása. Mit gondol, ezek megfelelők lehetnek-e pont a fluid intelligenciának a fejlesztésére?
Alapvetően az összes példa, amit felsoroltak a kedves hallgatók, arra azt célozza, hogy a gyermeknek alapvetően az autonómiáját emelték mindannyian. Tehát ugye az, hogy egyedül fizethetsz a boltba, vagy én távolabb vagyok, és te ezt megoldod, gyakorlatilag ugyanaz, amit a terápiákban is használunk, hogy fú, hát úgy viselkedsz most, mint egy egyetemista, mondjuk egy kisebb gyermeknek. Tehát az, amikor ő atyáskodhat, kisebbek felett, amikor ő mondjuk mesét olvashat, egy rosszul olvasó gyermek, mesét olvashat mondjuk az ovisoknak, és érzi, hogy ő jót tesz. Összefoglalóan minden, amit elhangzott, az azt mondjuk, hogy a meaning, az értelemnek a hozzátársítása egy tevékenységhez. Egy gyermek, hogyha tudja azt, hogy milyen haszna származik, akár önmagának, akár a körülötte lévőknek abból, hogy ő valamit megtesz, négyszer-ötször motiváltabb egy tevékenységnek az elvégzésére.
Tehát látja, hogy annak, amit van megtanult, értelme. Mi az értelme az a való életben.
Így van. Az embert felszereli a teremtő, amikor megteremtett minket, egy olyan fajta jósággal, egy olyan fajta, ennek a vége tulajdonképpen az altruizmus, a másokért való élet, hogy nagyon boldogok vagyunk, hogyha az, amit teszünk, az másokban hasznosul. És ezeket a gyermekeket nagyon jól lehet ebbe bevonni és irányítani, hogy mennyire hasznos vagy, hogyha anyának segítesz és kifizeted helyettem, én meg pakolni tudok. Nagyon-nagyon hasznos vagy, hogyha a szomszéd kisgyereknek olvasol, és ő felnéz rád. Tehát ezek a kölcsönhatások nagyon-nagyon jól kijátszhatóak.
És annyit hozzáfejleszthető, igen, tehát, hogy milyen feladatokkal lehet éppen ezeket ezt a hét almapát, ezt a hét darálót, ahogy ön is említette, ezeket fejleszteni.
Hát ugye alapvetően, hogyha életbeli feladatokat mondunk, akkor minden olyan dolog szóba jöhet, ami a hétköznapi életben jó. Ez innen már kreativitás kérdése. Természetesen ez életkori függvénytől függ. Tehát nyilván más ötleteket mondanánk egy 4 évesnek, a zokni párosítástól és keresd meg a párját egészen odáig, hogy közben tudjuk azt gyakorolni, hogy milyen minták vannak a zoknin, és igazából a minta, mint főfogalom ismertetése megtörténhet. Pöttyös, csíkos, kockás, és az, hogy minta, az már egy elvontabb, absztrakt fogalom. És ugye kicsiknél nagyon fontos, hogy hasonlításokat végeztessünk. Összehasonlítom ezt ezzel. Nagyon egyszerű. A két tenyeremnek ugyanannyi ujja van, nyilván az anyaga ugyanolyan, ugyanaz a funkciója, hogy fogni tudjak vele, de például miben különbözik? Hát az irányában, ugye? Tehát az, hogy irány, az egy nagyon elvont fogalom. Nem győzzük hangsúlyozni, hogy emelni kell a gyerekeket a hasonlítás során az elvont fogalmak irányába, mert bizony a GEM központban is nagyon sok olyan méréssel találkozunk, hogy 6 éves korra ez az absztrahálás, ez az absztrakció nem történt meg. És az emberi agy az úgy dolgozik, hogy egyre absztraktabb, elvontabb irányba halad az érése és a fejlődése során.
Köszönöm szépen, hogy segített egy átfogó képet kapni az intelligencia működéséről. Arról beszélgettünk tehát az elmúlt 20 percben, hogy hogyan is fejleszthető az intelligenciának az a rétege, ami pont a kristályost segíti, tehát a fluid intelligencia. Dr. Bohács Krisztina volt a vendég, az intelligencia kutató, a GEM tanulási központ szakmai vezetője. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött.
Köszönöm szépen a lehetőséget, örömmel jöttem.
9:30 van most, úgyhogy mi hírekkel folytatjuk. A mikrofonnál Szlotta Judit.
Ismét több mint 200 drónnal támadta Oroszország az éjjel Ukrajnát. Az eszközök nagy részét hatástalanította a légvédelem, de a keleti és déli régiókban több helyről is becsapódásokat jelentettek. Odesszában, Holodnohirszkijben és Herszonban több mint 10 megsérültek, több lakóházat is találat ért. Benyújtotta az Európai Uniós források eléréséhez szükséges törvénycsomagot az országgyűlésnek a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán hangsúlyozta, a támogatások visszatartásának valódi oka az előző kormány korrupciója volt. Ennek felszámolásával azonban a magyar emberek végre hozzájuthatnak a nekik járó 1000 milliárdokhoz. Még több mint 170 ezer üzemben tartó nem rendezte az idei gépjármű adóját, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A magánszemélyek és egyéni vállalkozók június végéig kérhetnek 5 havi pótlékmentes részletfizetést a NAV mobil alkalmazáson keresztül. Aki a megadott határidőig nem fizet és könnyítést sem kér, késedelmi pótlékkal számolhat, vagy akár a járművét is kivonhatják a forgalomból. Sztrájkolnak ma a francia vasutasok. Országszerte és több nemzetközi vonalon is fennakadásokra kell számítani. Az Intercity-knek csak a fele közlekedik majd. Kimaradó járatokra figyelmeztetnek a regionális vonalakon is, különösen Párizs környékén. Az Állami Vasúttársaság szakszervezetei béremelést követelnek. Többnyire napos, gomoly felhős idő várható, este északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, több helyen lehet zápor, zivatar. Napközben 27-34, este 13-25 fok lesz.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Gécsek Tóth Enikő.
Idén tavasszal elstartolt a Bringáza Suliba program, az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság kezdeményezésére a Magyar Diák Sportszövetség szervezésében. A kampány célja, hogy az általános iskolás diákokat élményszerű módon vezesse be az aktív közlekedés világába. 200 iskola jelentkezhetett 4 programra. Gergó Judit összeállítása.
Rendszeresen járunk kerékpározni, most épp a hétvégén Velencei tó körül voltunk kerékpárral, és szívesen kimozdulunk saját kerékpárunkkal. És hát látok a kiírást, hogy most a unokán készül majd kerékpáros táborba, hogy mégül is hogyan alakulnak ezek a kerékpáros szervezések.
Ruborics Sándor és felesége ezzel a céllal érkezett a Bringázza Suliba program szombathelyi ismertetőjére. Szeretnék, ha unokáik is tudnának szervezetten biciklivel járni az iskolába.
5 unokánk van. 12-től van 2 éves korig. A 3 a nagyobbak közül minden egy úgy közlekedik az anyukájával, hogy bukósisak, de nem tudom, hogy egyáltalán még az iskolában nem engedik, úgy tudom el. De most lesz valami biciklistáboruk, úgyhogy ott azért biztos jobban figyelnek. Most már egyedül tud biciklizni, akkor jön velem ide a könyvtárba, de azért nagyon félek az autósok tolatnak, nagyon vigyázni kell.
Vas megyében Hádinger Judit, a Magyar Kerékpáros Klub területi szervezetének titkára koordinálja a program szervezését.
Szeretnénk, hogy minél több gyerek aktívan jusson az iskolába. Ez nekik is jó, az ő egészségi állapotuknak, mind fizikálisan, mind mentálisan. A gyerekek igazából szeretnek biciklizni, és ez egy olyan dolog, ami jót is tesz nekik. Sok olyan dolog van, ami szeretnek, de nem tesz nekik jót. A biciklizés az pont olyan, hogy találkozik a kettő. Úgyhogy szerintem nagyon fontos, hogy a gyerekek biciklizzenek, és az iskolában biciklizés ráadásul egy olyan verzió ennek, amikor haszna van, értelme van, mert közlekedni és önállóságra is tanítjuk, illetve tájékozódni. Úgyhogy ez szerintem sok dolog találkozik egyben.
Mi kell ahhoz, hogy ez működjön? Nyilván kell egy kerékpár, de kell magabiztos kerékpár. Tudás, illetve kressztudás is. Ki az, aki ezeket a feltételeket megteremti? Kinek a feladata, illetve a szövetségnek mi a feladata ebben?
Igazából ezek a programok kifejezetten erre vannak, tehát a Bringasuli az olyan, ahol kreszt is tanulnak a gyerekek, kerékpár használatot, annak apró trükkjeit, hogy hogyan tudnak biztonságosan kerékpározni, és városi környezetben. esetben is tanítja őket, illetve szerintem a szülőknek is feladata alapvetően, hogy biciklizni tanítsák. Ez meg is szokott történni, tehát valamennyire már tudnak a gyerekek, mire iskolába kerülnek, viszont így valójában közlekedni, iskolába eljutni, az egy másik kategória, azt ilyenkor különböző ilyen programok segítségével meg lehet tanulni.
Mik lesznek ezek a programok pontosan?
Ez egyik a Bicibusz, amit Magyar Kerékpáros Klub próbál népszerűsíteni Magyarországon. Ez egy csoportos iskolába biciklizés a gyerekeknek megadott útvonalon, megadott időpontban, szülői felügyelettel, minimum két kísérővel elő és hátul. Ez a legkisebbeket szólítja meg alsó tagozatosoknak. Nem önállóan bicikliznek még, de egy közös élményt is ad nekik. Ringáz a suliba egy támogatás iskoláknak, amire iskolák pályázhatnak. Matricagyűjtő verseny, osztályok közötti verseny és egyéni verseny is, hogy ki hányszor megy biciklivel iskolába. 200 iskola kap támogatásra, szeptemberben várható a következő ilyen pályázat. A Bringa suli az igazából pedagógusok számára tart pedagógus továbbképzést, ha ezt megcsinálják, akkor utána tarthatnak a gyerekeknek biciklizés oktatásokat az iskola keretében, ami már az önálló biciklizésre készíti őket fel, hogy eljussanak már önállóan az iskolába. És a negyedik az az iskola utca, ami nem egy konkrét projekt, de reméljük, hogy lesz ilyen pályázat, amikor az iskola környezetét alakítják át úgy, hogy oda biztonságosan meg lehessen érkezni. A leggyakoribb verziója az, hogy reggel, illetve délutáni órában, egy-egy órában vagy fél-fél órában lezárják az iskola környezetét, és nincs átmenő autóforgalom rajta. Ez elég nehéz megvalósítani, de ahol megvalósult, ott nagyon szeretik, és abszolút egy jó kezdeményezés szerintem.
Boros Ildikó az egyik Szombathelyi általános iskolában tanítónő. Miért jött el erre a programra?
Hát én rendszeresen kerékpározom iskolába, és bárhova Szombathelyen belül biciklivel közlekedem.
A tanítványai mennyire járnak biciklivel?
Hát akik közelebb laknak, azért egy-két kisgyerek biciklivel jár, de a többség nyilván messzebb is laknak, autóval közlekednek.
Mi kell ahhoz, hogy mondjuk rávehetőek legyenek ezek a gyerekek, vagy a szüleik arra, hogy biciklivel menjenek?
Szerintem először az iskolába jöjjenek biciklivel, együtt biciklizzenek a család, jól felszerelt bicikli, jó példa, amit a szülők mutatnak, vagy akár bármelyik felnőtt, bukósisak, és indulhatunk.
Ön támogatná azt, hogy az iskolájában többen járjanak biciklivel, vagy akár maga az iskola részt vegyen egy ilyen programon?
Az iskolában a felsősök részt vesznek már egy ilyen programon. Én júniusban szintén részt veszek egy továbbképzésen, hogy az alsósok is részesüljenek a földi jogban.
Mit tapasztalnak, hogy mennyire van fogadókészség az iskolák részéről?
Nagyon remélem, hogy lesz, és igyekszünk minél több iskolával felvenni a kapcsolatot, és remélem, hogy őnek is tetszik az ötlet. Magának az iskolának is jobb, hogyha kisebb a tumultus az iskola előtt, a levegő is jobb az iskola környékén, és a gyerekek teljesen más, hogy érkeznek az iskolába, hogyha mozgással jönnek, sokkal könnyebb velük szerintem dolgozni.
Gergő Judit riportját hallhatták az elmúlt percekben, a stúdióba pedig közben megérkezett Kádár Melinda, a Magyar Kerékpáros Klub kommunikációs munkatársa. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Köszöntöm a hallgatókat!
És Balogh Gábor, a Magyar Diák Sport Szövetség elnöke. Jó napot kívánok!
Kedi csókolom! Szép napot kívánok!
Na, ha már Bringáz a suliba programról volt szó, összegezzük itt a tapasztalatokat. Ez ugye most ért véget, május végén. Talán eredményhirdetések azok még most lesznek ezután?
Hát több mindenből áll ez a program. Szerintem nagyon sok jó kezdeményezése volt az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárságnak. Ennek pár program részét valósítja meg egyébként a Diáksportszövetség. Ez az egyik programunk a Bringáz a suliban névre hallgat. Itt két kampányidőszakot is jelöltünk meg, tehát nem szerettük, azt szerettük volna, hogyha azért ez egy elhúzódó, több részből álló programsorozattá válik. Itt most mi csináltunk egy tavaszi, és lesz majd egy őszi kampányunk is. Mind a két kampányidőszakra 200-200 iskolát tudunk gyakorlatilag támogatni ebben, mert minden egyes iskola, aki rendesen beküldi a beszámolóit, az 50 ezer forintos vásárlási ilyen sportszerutalványt kapnak a tőlünk. Tehát
mind a 200 iskola, amelyik jelentkezik, és beküldi utána ezeket a
pontosan,
adminisztratív kötelezettségeket.
Így van. Ugye matricákat gyűjtettek, ahogy hallottuk is a felkompban a gyerekek saját maguknak is, a saját füzetükben, és egyébként az iskolai plakátokra is, tehát hogy ez egy ilyen kicsit ilyen közösségi és ilyen egyéni program is volt, és amit tetszik kérdezni, az pedig most jövő héten fogjuk a Diáksportszövetségnek a Facebook oldalán gyakorlatilag kisorsolni további 40 iskolának, akik részt vettek a programba, további 50 ezer forintos vásárlási utalvány, tehát hogy érdemes volt bekapcsolódni a programban. Elég népszerű program volt, mivel ha jól emlékszem, másfél nap alatt gyakorlatilag a 200 iskola betelt.
Úgyhogy most volt először?
Igen.
Ki lehet számolni, hogy nagyjából hány gyerek biciklizhetett az iskolában ennek a programnak köszönhetően?
Hát szerencsére ezt pontosan tudjuk, 25 ezer gyereket értünk el, és az őszi kampány részen is majd 25 ezer gyereket fogunk elérni a 200 iskolával.
Az nagyon szép szám, ha onnan nézzük, hogy ennyi gyerek lendületesebben, frissebb aggyal, vidámabban, adrenalintól felvértezve ült be az iskolapadba, de van ennek egy másik vonzata is, hogy az iskolák körül tisztább lehet a levegő, erről is beszélgettünk már mielőtt kivillant a piros lámpa itt a mikrofonnál, az én gyerekeim iskolájánál is. Gyakran előkerül ez a kérdéskör, hogy mindenki ugye egyszerre érkezik az iskolába, és a legközelebbi kapuig próbálják vinni a gyerekeket, hatalmas dugók is alakulnak ki az iskolák körül. Arról nem is beszélve, hogy mennyire gyors ütemben romlik ott a levegő minősége, és pöfög ugye a benzingőz az autókból, és hát idő kell, még ott ki is tisztul a levegő, és pont abban az időben érkezik be mindenki, és szívja ezt a gőzt.
Ez egy nagyon izgalmas kérdéskör is, és nagyon sok oldalról lehet megközelíteni. Én szeretnék behozni egy kutatást, amit Berecki Ákos készített, és arról szól, hogy hogyan közlekednek most a gyerekek az iskolába, és hogyan szeretnének ez a valós és vágyott iskolai mobilitás. A felmérték, na, azt hiszem, hogy 15 ezer diák körében, hogy hogyan közlekednek ők az iskolába, és az alsós generációknál jött ki az, hogy legtöbbeket autóval viszik, és megkérdezték őket, hogy hogyan szeretnének közlekedni. És az alsós generációnál jött ki az, hogy ők leginkább önállóan rollerrel vagy kerékpárral szeretnének iskolába menni, de sajnos ezek az igények valahogy nem találkoznak szülő és gyerek között, mert ugye a legkisebbeket félték leginkább a szüleik, és amiatt, mert nagy a forgalom, autóval viszem én is a gyerekemet, és ezáltal én is nagy forgalmat generálok, ugyanúgy a többi gyereknek, úgyhogy ezt el kell kezdenünk sajnos kicsit komolyabban venni, pont azért, amit említett, hogy az iskolák környezete jelenleg mostanában reggel pont a gyerekek számára nem ideális. Veszélyes, rossz a levegő, nem tudnak normálisan közlekedni, és erre kínálnak megoldást például az iskola utcák, akár ideiglenes vagy huzamosabb ideig lezárásokkal, amik azt jelentik, hogy mondjuk a reggeli órákban autóval nem lehet megközelíteni az iskola kapuját, mert ugye a kapuig szeretjük vinni autóval is a gyerekeinket, és pont azért, hogy teret adjunk a biztonságos önálló közlekedésnek, és akkor így tudjuk egy picit távolabb és jobban eloszlatni például azt az autómennyiséget, ami egyébként odaérkezne az iskolák elé.
Igen, de hát mi lehet erre a jó megoldás? Nyilván, hogyha néhány utcányira van az iskola a lakóhelytől, akkor könnyebben elengedi a szülő még az alsós gyermekét is. De azért, hogyha már belekeveredik néhány forgalmasabb csomópont, meg pont ez a szempont, hogy az iskola körül tud sokszor a legveszélyesebb lenni a helyzet, hiszen ott tömörül nem tudom mennyi autó egyszerre, akkor ez egy rókafogta csuka helyzet. Hogyan lehet ezt kibogozni?
A mi programunkban van egy ilyen kezdeményezés, ami Bicibusz névre hallgat, ami tulajdonképpen gyerekek csoportos iskolába kerékpározása, és sokkal nagyobb biztonságban vannak, mint hogyha egyedül közlekednének csak a szülőkkel. Itt arról van szó, hogy felnőtt kíséretével mennek végig egy hosszabb útvonalon egyébként, mint ahogy például ők az iskolába eljutnának, és ezen a Bicibusz útvonalon vannak megállóhelyek, mint egy busz megálló tulajdonképpen, ahol be lehet csatlakozni a menetbe. Több városban elindult ez már Magyarországon, az én egyik kedvencem az a Török-Bálinti példa, mert ott az önkormányzat is nagyon jól bekapcsolódott ebbe az egész programba, és bicibusz megállóhely táblákat raktak ki a településen, amik hivatalos bicibusz megállópontok, és ott várják reggelente a gyerekek a buszt tulajdonképpen, hogy együtt kerekezzenek
el. Ami végül
is
egy konvoj, egy kerékpár konvoj.
Igen, tulajdonképpen olyan, mint egy felvonulás, egy reggeli bringás felvonulás, és a gyerekek elképesztően imádják. Szól a zene, van, hogy valakinek a születésnapja ünneplik aznap reggel, és akkor az ő kedvenc zenéje szól. Ők is kapnak matricákat, mindenféle ilyen bicibuszos kiegészítőket, fényvisszaverő pántot, vagy küllőprizmát, ilyesmiket, és ezekkel lehet őket motiválni. És ami a legjobb benne, hogy tulajdonképpen a gyerekek mondják egymásnak, hogy mennyire jó élmény volt, és ők vonják be a kortársaikat ebbe az egész programba, és ezáltal tud tehermentesülni a szülő is, hogyha megvan már egy ilyen stabil bázis, aki ezt szervezi, akikhez lehet kapcsolódni, hogy nem feltétlenül kell minden szülőnek elvinni a saját gyerekét az iskolába, hanem hogyha már ismeri ezt az egész programot, vagy szívesen bekapcsolódik, akkor már rábízza az ottani felnőttekre, akik kísérik ezeket a a programokat és kísérik a gyerekeket, hogy akkor az ő gyereke is mehet velük a bicibusszal iskolába, és ez nagyon sokat tud számítani.
Lényegében véve itt a kulcs a közösségben rejlik, hogy legyen pár olyan aktív szülő, aki ezt vállalja, és hát nyilván egymás közt fel is oszthatják, és onnantól a teher is csökken egy-egy szülőn. Tehát, hogy azért van felelősség abban, hogy ott van 20-30 gyerek, vagy nem tudom mennyi tud összegyűlni egy-egy ilyen alkalommal. Hát egy szülő nem is elég ebben az esetben, azért a konvoj végére is jó, hogyha valaki beáll,
illetve a helyi polgárőrség vagy a rendőrség, aki segít a forgalmasabb csomópontokban a forgalom irányításban, mert olyan is van, hogy ugye nem mindenhol van végig összefüggő kerékpáros hálózat, és emiatt szükség van arra, hogy egy mondjuk nagyobb forgalmas úton is átkeljen ez a konvoj, ott felnőttek zárják le az autósorokat, és megkérik, hogy azt a pár percet türelmesen várják meg, és egyébként konfliktus nem szokott adódni ezekben a helyzetekben sem.
Akár össze is lehetne kötni a kettőt, nem? A bringázas suliba programot meg a bicibuszt volt esetleg erre példa, hogy több gyereket így összefogtak szülők, hogy akkor menjünk így, bringázzunk a suliba így együtt?
Nekem nagyon tetszik, amit hallok, tehát ezek szerintem tök szuper kezdeményezések. Hála Istennek tényleg vannak ilyen várak Magyarországon, ahol tényleg ilyen kezdeményezések így szárba szökkennek. Nálunk például az aktív iskola programunkban, ugye Magyarországon most már van 606 aktív iskola, amiben 183 ezer gyerek, tehát minden hatodik gyerek ma Magyarországon aktív iskolás, és ott például ezt úgy csinálják, hogy pontosan az iskola, a szülői munkaközösségek így, ahol jól működik, akkor ott gyakorlatilag összebeszélnek, és segítenek a Bringázas suliban programnak a megvalósításával például. Tehát megvan a kísérési útvonal, tehát ebben a tekintetben abszolút a közösség az, ami, és az önkormányzatoknak a bevonása és a beintegrálása az egyik legfontosabb dolog, de egyébként nem feltétlenül, tehát az, hogy úgy tudjuk becsempészni a gyerekeknek az életébe, az egészséges életmódot, hogy egy ilyen kis játékos, jópofa módon tesszük ezt, és mondjuk eszközt is tud használni, akár biciklit, akár rollert, mert ugye erről szól ez a program. Hihetetlen mód segít.
De nem elektromos rollert, ezt tegyük
nem
hozzá.
Nem elektromos rollert, igen, de egyébként a misulinkban például ez úgy van, hogy kocsimentes, tehát olyan napokat csinál az iskola, amikor azt kérik a szülőktől, hogy ne hozzák a gyerekeket kocsival. Már az is elég egyébként, amikor mi például nem gépkocsival, hanem akkor felszállunk a tömegközlekedésre, és akkor úgy megyünk be. Már valamilyen módon egyébként a séta az is, az egy közösség együttlét, mégiscsak a család egy kicsit tovább van együtt, sétál, a gyerek is, mi is sétálunk, és akkor az embernek egy kicsit a vérnyomása is felmel, tehát az egészségügyi hatása is egy picit megvan ebben a dologban. Tehát igazából sokféle módja van ennek a dolognak, hogy kerüljük azt, hogy ha mondjuk 500 méter vagy 1 kilométer közelében van valaki, akkor meg egyértelmű sokkal jobb az, hogy mondjuk gyalog járnak be az iskolába, vagy valamilyen járművel, mármint kerékpára vagy rollerrel.
Arról már beszéltünk, hogy a szülőknek mekkora felelőssége van ebben, nyilván a példamutatás, meg egyáltalán ezt megszervezni, picivel több időt szánni reggel, vagy hamarabb elindulni a gyermekkel, de hát megéri az a néhány együttöltött perc is, csak ez minden szervezés meg elhatározás kérdése. De ha az iskolai oldalt nézzük, pont most a Bringázza suliba program kapcsán, láttak-e kirívó példákat, hogy az iskolák hogyan próbálják erre motiválni a gyerekeket, hiszen van egy ilyen program, persze ki lehet plakátolni, bemondani az iskola rádióba, de hogy hogyan lehet igazán motiváltá tenni a gyerekeket erre?
Hát ami nagyon durva, hogy a matricáknak a gyűjtése az egész egyszerűen annyira motiválja őket, hogy az elsők, tehát hogy alig várják, hogy megkapják a saját maguk matricáját is, és az iskolának is tudjanak gyűjteni. Tehát igazából mi ezt láttuk, hogy ez egy óriási motiváció. Az iskoláknak nyilván nagyon nagy motiváció, mert azt vettük észre, hogy összes diásportprogram, amit csinálunk, mindig a sporteszköz. Tehát erre van a legnagyobb szüksége az iskoláknak, mert nyilván, hogyha mozgásprogramot szeretnének megvalósítani, akkor azt úgy lehet jól megcsinálni, hogy minél többfajta labdák, ügyességi különböző eszközök vannak. És egyébként visszatérve, egyébként szerintem ez a kulcs, tehát azért nem tudjuk elkerülni azt, hogy hiába az iskolában van nagyon sok időt a gyermek, a szülői példamutatás az egyik legfontosabb. Tehát, hogyha én is a feleségemmel otthon folyamatosan otthon szoktunk sportolni, ezt látja a lányom, ő is abszolút jön, beáll, csinálja velünk azokat a gyakorlatokat, amiket nyilván ő is meg tud 8,5 évesen csinálni, de hogy a szülői példamutatás az egészséges életmódra az egész egyszerűen elengedhetetlen.
segítsünk, adjunk jó példákat, vagy tippeket arra, hogy hogyan lehet ezt jól csinálni. Akár egy ilyen bicibuszt hogy kell megszervezni, hiszen ez sem feltétlen annyira bonyolult, mint amennyire elsőnek tűnik. Melinda.
A bicibuszhoz egyébként készítettünk szervezési segédletet, amit bárki megtalál a bicibusz.hu weboldalunkon, és ezt felhasználhatja, illetve rengeteg online anyagunk már készült hozzá, de a legfontosabb az, hogy legyen egy stabil közösség. A szülői bázis az itt elengedhetetlen. Minden bicibusz egyedi, de minden bicibusz úgy indul, hogy van pár nagyon lelkes szülő, aki nagyon szeretné azt, hogyha a gyerekeik és más gyerekek is aktívan közlekednének a suliba, és ezáltal kicsit fejlődne is a városuk kerékpáros hálózata mondjuk, mert hogy tulajdonképpen ez a nagy igény, szóval.
Hát, hogy ezt is magával hozhatja, igen, nem? Igen. Hogyha vannak lelkes kerékpárosok, még az is lehet, hogy új kerékpárutak fognak épülni.
Már tulajdonképpen ez lenne a nagy cél, igen. Meg ugye az is, hogy az iskolák területén a kerékpártárolás legyen megoldva, mert nagyon sokszor ez is nagy probléma, hogy nem tudják hová lezárni a kerékpárjaikat a gyerkőcök, úgyhogy erre is egy tulajdonképpen már igény mutatkozik azzal is, hogy bicibusz program van, szóval, hogy igen, itt a fejlődési irányokat próbáljuk kijelölni ezzel, de a szülői csapat az nagyon fontos, és ki kell jelölni azt az útvonalat, amihez a legtöbb gyerekhoz be tud kapcsolódni. Ezek általában egy ilyen 3-4, maximum 4 kilométeres útvonalak, nyilván a település nagyságától is függ, de az is elképzelhető, hogy egy adott településen, egy adott iskolába több útvonalról érkeznek a bicibusz konvojok, és a suliban találkoznak, vagy az, hogy az útvonal több iskolát felfűz magára, és akkor így a szülők végigkísérik a gyerekeket. Én egy igényfelmérő kérdőjével szoktam javasolni a szervezőknek, hogy nézzék meg tulajdonképpen, hogy honnan csatlakoznának be a gyerekek és a szülők is, és az első időszakban mindenképp be kell vonni a többi szülőt is, hogy lássák, hogy ez jól működik jól, hogyan tudják jól megszervezni, és be kell vonni az iskolát, illetve az önkormányzatot is, hogy segítsen, amivel tud, akár a kommunikációban, népszerűsítésben, akár a polgárőrségnek az invitálásában, hogy ők segítsék a menetet, illetve hogy az iskola is tudjon róla, akár kiküldve szülőknek e-mailben tájékoztatót, vagy bármit, hogy minél többen tudjanak csatlakozni, és azt még elfelejtettem elmondani, hogy ez jellemzően egy nap a héten, és legtöbbször a pénteket szokták választani. Így Magyarországon is egyébként ez nemzetközi példában is így látszik, hogy azon a reggelen tudnak a legtöbben egy időpontban bemenni a suliba, és ami nehézséget szokott okozni, az a hazamenetel, mert hogy ugye a gyerekek változó időközökben mennek haza, de olyan példákat is láttunk már erre, hogy egy szülő nem vállalja azt, hogy hazakíséri, nem tudom, 10 gyereket, vagy akárhány gyereket, ahányat tud, de hogy minden egyes közösség megtalálja a saját megoldását ezekre a kihívásokra, és szerintem ebben ez az izgalmas, hogy nincs egy bevált módszer. Egy ilyen keretet kínálunk ennek az elindításához, de utána mindenki feltalálja magát tulajdonképpen ebben az egész programban.
Ahány közösség, annyiféle megoldás. Való Gáborhoz fordulok, a Bringász a suliba program jövőjéről mit lehet tudni? Ezek szerint nagyon népszerű volt, hiszen másfél nap alatt elkeltek a helyek, úgymond a tavaszi programra vagy kampányra. Lesz-e még?
Igen, tehát ősszel is megcsináljuk ezt a kampányt. Szeptembertől érdemes lesz nézni az MDS-nek a Facebook oldalát. Mert
tehát
ott
a Magyar Diák Sportszövetség.
Így van, a Magyar Diák Sportszövetségnek a Facebook oldalát. Ott fogjuk feltenni az információt, amikor el fog ez startolni. Hát várhatóan megint egy másfél nap alatt be fog telni ez a dolog, tehát nagy csata lesz azért, hogy ki tud ebben részt venni. Nyilván szeretnénk majd, mivel látjuk, hogy a program az nagyon, nagyon népszerű lett és nagyon beindult. Nyilván az új kormányzatnál szeretnénk valamilyen módon elérni, hogy esetleg bővítsük ezt a programot, tudjunk lehetőséget biztosítani még több iskolának. Eddig én úgy látom, hogy egyébként van nyitottság az ilyen jellegű jó kezdeményezésekre és programokra.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek. Kádár Melindát hallhatták, a Magyar Kerékpáros Klub kommunikációs munkatársát, és Balogh Gábort, a Magyar Diák Sportszövetség elnökét. Minél többen menjenek tehát bringával az iskolába. Ez lenne a fő cél, erről beszélgettünk az elmúlt percekben. Köszönöm, hogy eljöttek.
Köszönjük, hogy itt lehettünk.
Köszönjük.
Gondolkodtak már azon, hogy a hébe-hóba kifejezésünk honnan származhat? A hangtárból most kiderül.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
A rangomra sokat adok, És mivel én egy gróf vagyok, előfordul hébe-hóba, hogy magammal se állok szóba.
Hébe-hóba, azaz olykor, néha, ritkán. No, ebből a majombeszédből éppen a hébe-hóba volt az egyetlen érthető kifejezés, bár hogyha a részeire bontjuk, akkor még szűkíteni kell a kört, csak a hóba, azaz hidegbe szavunknak van értelme. Mi lehet az a hébe? Forgács Tamás nyelvész, a Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszékének egyetemi tanára.
Gondolnánk, hogy hébe-hóba találkozunk, hát majd, hogy nem havonta. De valójában nem így van, mert a hébe, hé része az a hő szavunknak a töve, de ugye ez benne van olyan szavakban, mint a hév vagy a heves. Tehát van ennek ilyen magas hangrendű változata, és a hébe tulajdonképpen azt jelenti, hogy nagyon melegben. A hó pedig valóban nem a hó, mint hónap, hanem a hé ellentéte, a hideg, azaz a csapadékforma a hó. Azaz hébe, hóba találkozunk, nagyjából azt jelenti, hogy hőségben és téli hidegben.
Én csak hébe, hóba csalódtam, és boldog voltam valóban.
Akik hébe-hóba találkoznak, azok tényleg nagyon ritkán, csak nyáron és télen találkoznak.
Móra Ferenc például a következőket írta a Tápéi Furfangosok című művében.
Hol szépet, hol csúnyát álmodott az urával. Eleinte csak hébe-hóba, de aztán éjszakáról éjszakára. Úgyhogy utoljára már rettegett lefeküdni.
Ebből kiindulva a hetet havat összehort kifejezés alatt sem a naptári egységeket kell érteni.
Hetet havatban megint arra gondolhatnánk, hogy a hetet, mint a hét napból álló időszakot használják, és a havat, mint a 30 napos időszakot. De valójában itt sem erről van szó, mert az eredeti formája a kifejezésnek hevet havat összehort volt, azaz meleget és hideget összebeszél, mindenfélét összebeszél.
Nem érdekel, hogy hetet havat össze-visszahordok, hülyeséggel nem tudom, hogy mitől.
Csak mivel a hő, tehát a labiális formája terjedt el inkább, így a hevet az kevésbé volt világos az emberek számára, ezért előbb-utóbb a havat azt nem a hóhoz, mint a csapadék formához kapcsolták, hanem a hónaphoz, és akkor kicserélték az első elemet, a hevet hetetre, és ma már tényleg azt hiszik, akik mondják, valószínűleg a többség hetet, havat összehordoz, mindenfélét, hét napjait, meg a hónapot össze-vissza beszéli.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Nem ajánlott. Reklám.
Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
Vár a Lidl az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a Böreg Stangli 33% kedvezménnyel, csak 159 forint. A Lepény 33% kedvezménnyel pedig csak 399 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus fantasztikus szimfónia, Brahmstól a megrendítő német requiem és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az nrme.jegy.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
10 óra van, jó napot kívánok, én Gécsek Tóth Enikő vagyok, és egészen 11 óráig számítok a figyelmükre. A krónika után, ahogy szerdánként mindig érkezik dr. Kator Zoltán ügyvéd állandó jogi szakértőnk, és válaszol a kérdéseikre. Ma a társasházi közgyűlésekkel kapcsolatban. 10:30-tól pedig a Petkupáról hallhatnak. Pénteken indul a Tiszatavon, és a célja, hogy ezúttal is megtisztítsa a tó környezetét a tengernyi műanyag hulladéktól, PET palacktól. Most tehát negyed órás krónika következik. A mikrofonnál Ciprusz Éva és Lotta Judit.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, főbb híreink először röviden.
Iráni célpontok ellen hajtott végre támadást az amerikai haderő válaszul egy amerikai katonai helikopter elleni dróncsapásra.
Benyújtotta az Európai Uniós források eléréséhez szükséges törvénycsomagot a kormány.
Többnyire napos, gomoly felhős idő várható, este több helyen lehet zápor, zivatar, délnyugaton heves zivatarok is előfordulhatnak. 27-34 fok valószínű.
Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Ismét több mint 200 drónnal támadta Oroszország az éjjel Ukrajnát.
Az eszközök nagy részét hatástalanította a légvédelem, de a keleti és déli régiókban több helyről is becsapódásokat jelentettek. Odesszában, Holodnohirszkijben és Herszonban több mint 10 megsérültek, több lakóházat is találat ért.
Több hullámban támadta az iráni légvédelmet, irányító állomásokat és radarokat az Egyesült Államok, miután hétfőn egy iráni drón miatt lezuhant egy amerikai helikopter a Hormuzi szorosban.
A perzsa állam válaszul amerikai bázisokat vett célba Kuvaitban, Bahreinben és Jordániában. A légvédelem szinte az összes iráni drónt és rakétát megsemmisítette. Korábban Donald Trump elnök arról beszélt, hogy végső szakaszba értek az Iránnal folytatott tárgyalások, és akár néhány napon belül aláírhatják a megállapodást.
Jelentősen csökkent az amerikai-izraeli-iráni háború intenzitása. A felek törékeny tűzszünetet célzó tárgyalást folytatnak, amelynek a Hormuzi szorosban lezuhant amerikai Apache helikopter és az arra adott válasz sem tesz jót, mondta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont John Lukács intézet egyetemi docense.
Tálas Péter hozzátette, továbbra is igen intenzív az izraeli-libanoni háború, amely további kockázatot jelenthet. A két helyszínen az Egyesült Államok, Izrael, Irán és a Hezbollah politikai és katonai ellenállási szervezete van jelen. Céljaik azonban nem azonosak. A szakértő szerint a közel-keleti helyzet tartós rendezését diplomáciai úton lehetne elérni.
Elszámították magukat az amerikaiak és az izraeliek. Nem gondolták azt, hogy Irán hajlandó lesz megbénítani a Hormuzi szorost is ilyen tartósan, és hogy képes lesz, ez egy nagyon fontos. És a másik pedig nem gondolták azt, hogy az öböl államokat valamilyen módon bevonja ebbe a háborúba, és hát ugye az öböl államok nincsenek felkészülve arra, hogy komoly háborút vívjanak, és ez azt jelenti, hogy a háború egy regionális konfliktus veszélyével riogat, vagy ezt tart.
Pakisztáni légicsapásokban 13-an meghaltak és 14-en megsebesültek tegnap este Afganisztánban. A helyi tálibok szerint az áldozatok közül 11 gyermek. Pakisztán egyelőre nem erősítette meg a hírt.
Az akcióra egy nappal azután került sor, hogy feltételezett pakisztáni tálib fegyveresek megtámadtak egy ellenőrző pontot, és 6 rendőrt megöltek az Afganisztánnal határos egyik tartományban. A támadók közül 8-an haltak meg. A két ország között hónapok óta dúló harcokban már több százan vesztették életüket.
Zavargások törtek ki Észak-Írország több városában egy hétfői késeléses támadás miatt.
Belfastban és más településeken a jó részt fiatalokból álló tömeg autókat és lakóépületeket gyújtott fel. A rendőrségnek több embert kellett kimenekítenie. A zavargásokat kiváltó belfasti bűncselekmény gyanúsítottja egy szudáni állampolgár, akit ma állítanak bíróság elé.
Benyújtotta az Európai Uniós források eléréséhez szükséges törvénycsomagot az országgyűlésnek a kormány, jelentette be a miniszterelnök.
A tervezet egyebek mellett módosítja a BTK-t a korrupciós bűncselekményekkel szembeni szigorú fellépés érdekében. Szigorítja a vagyonnyilatkozatokra vonatkozó szabályokat, bővíti az integritás hatóság hatásköreit, megszünteti a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, és átláthatóbbá teszi a közbeszerzéseket. Magyar Péter úgy fogalmazott, a támogatások visszatartásának valódi oka az előző kormány korrupciója volt, ennek felszámolásával azonban a magyar emberek végre hozzájuthatnak a nekik járó 1000 milliárdokhoz.
A politikai megállapodás után ez a jogalkotási munka a következő lépés az uniós források felszabadítása felé, amely forrásokat végső soron a magyar közlekedésre, vállalkozásokra, lakhatásra, energetikára, oktatásra tudunk fordítani. A magyar emberek megérdemlik ezeket a lehetőségeket, és mi gondoskodni fogunk arról, hogy végre meg is kapják őket.
A Liga szakszervezetek leköszönő elnöke szerint átgondolt és rugalmas szabályozásra van szükség a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatásában.
Mészáros Melinda azzal kapcsolatban beszélt erről a Kossuth Rádióban, hogy a kormány döntése értelmében a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból nem jöhetnek gyorsított eljárásban munkavállalók Magyarországra. Idehaza csaknem 16 ezer Fülöp-szigeteki dolgozik, ugyanakkor a másik két ország alig érkeztek hazánkba, jegyezte meg az érdekképviselet elnöke, aki hangsúlyozta, a munkaerőpiaci folyamatokhoz igazodó előírásra van szükség, mivel évente 30-40 ezer fővel csökken az aktív munkavállalók száma Magyarországon.
A szociális partnerek mindig is a szigorú szabályozást támogatták. Ennek megvan a fórumrendszere, ez a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fóruma lenne, ahol egyébként korábban is a kvóta szabályozásról és a harmadik országbeli munkavállalókra vonatkozó jogszabályi környezetről konzultáció folyt. Most is ezt kellene tenni a munkáltatók és a munkavállalók képviselőinek bevonásával, és természetesen egy nagyon komplex, nagyon rugalmas és egy nagyon szigorú szabályozást kellene kialakítani, pontosan azért, hogy ne vegyék el a magyar munkavállalók munkáját, a jogellenes magatartásokat pedig nagyon keményen és szigorúan szankcionálni kellene.
A Magyar Tudományos Akadémia legfontosabb feladata az alapkutatások és az ezekhez kapcsolódó fejlesztések támogatása lesz a jövőben, mondta a köztestület új elnöke a közmédiában.
Pusfai Mihály hangsúlyozta, kiemelt cél, hogy az intézmény a korábbinál aktívabban vegyen részt a közéleti és a társadalmi kérdések tudományos megalapozásában. Az elnök fontos feladatnak nevezte még a kutatók lehetőségeinek bővítését, a finanszírozási feltételek javítását, a tudományos kapcsolatok erősítését és a Hunren kutatói hálózat átalakítását. Hozzátette, az akadémiához visszakerülő kutatóintézetek a korábbinál nagyobb autonómiával rendelkeznének.
Már 2019-ben is azt javasolta az akadémia, hogy az akadémiának legyen egy olyan szerepe a kutatóhálózat irányításában, hogy tagokat delegál az irányító testületbe, a intézetek által használt ingatlanok felújítását, a műszerparknak a javítását, azt is az akadémia elvégzi, sőt akár az adminisztratív szervet is biztosítja, de maga az irányítás az egyre inkább önkormányzati jellegű lesz. Tehát az, hogy a kutatóintézetek maguk választhatnak tagokat ebbe az irányító testületbe, ez máshol is így van Európában, meg a világon, hogy akkor működik jól a tudomány, hogyha így magát tudja szabályozni. Természetesen ebbe az irányító testületbe a kormánynak is van joga beleszólni, mert lehetnek olyan kérdések, amelyekben megrendelést teljesítenek ezek az intézethálózatok. És vannak olyan részeik, amelyek részt vehetnek innovációban, alkalmazott kutatásban, meg kell találni azt a formát, amiben ez érvényesülhet.
A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke támogatja az oktatási miniszter felvetését, amely szerint felül kellene vizsgálni a 6 és 8 osztályos gimnáziumokat, az esetleges változtatási terveket pedig társadalmi egyeztetésre bocsátanák.
Horváth Péter azt mondta, erre azért lenne szükség, mert az érettségi és a kompetencia felmérések eredményei alapján nem mindegyik intézmény tud megfelelő színvonalú oktatást nyújtani.
Van olyan iskola, aki indít ilyen képzést, 9. osztályban a 8 osztályos vagy a 6 osztályosba járó diákok eredményei gyengébbek, mint az éppen akkor oda került diákok eredményei. Tehát ezeket meg kell nézni egyedileg. Általánosságban biztosan nem jelenthető ki az, hogy minden 6 osztályos gimnáziumban tanuló gyerekek csak átlagosan fejlődnek. Nyilván vannak olyan iskolák, ahol ez a fejlesztés ez valóban megtörténik, és valóban eléri azt a célt, amit ezek a iskolák meg akarnak valósítani, és vannak olyanok, amelyek nem tudják ezt teljesíteni.
A Magyar Húsiparosok Szövetségének elnöke szerint piaci zavarokat okozhat, hogy megjelent az afrikai sertéspest is a hazai sertésállományban. Éder Tamás azzal összefüggésben beszélt erről a Kossuth Rádióban, hogy a múlt héten először mutatták ki idehaza házi sertésekben a fertőzést egy Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei telepen. Hangsúlyozta, a vírus emberre nem veszélyes, a fertőzés tovább terjedését a járványügyi előírások szigorú betartásával lehet megakadályozni.
A szervezet elnöke emlékeztetett arra, hogy az európai sertéspiac jelentős kihívásokkal küzd, mivel jelentős exportpiacokat veszített el részben állategészségügyi problémák, részben az Európai Unió és Kína közötti vámháború miatt. Éder Tamás hozzátette, az export korlátozó intézkedések következtében 10-20 ezer tonna sertéshús ragadhat bent Magyarországon.
Egy egyébként is nyomott piacra jön rá még most ez a többlet, és attól tartunk, hogyha a magyar fogyasztók, a magyar kiskereskedők, a magyar nagykereskedők nem segítenek nekünk abban, hogy ezt a többletet kivonjuk intelligensen a piacról, akkor az élő sertés ára még tovább beszakad, 30-40%-ot elveszítek már egy éve, és ebből súlyos problémák lehetnek a tenyésztőknek.
Büfékocsikat ellenőrzött a fogyasztóvédelem.
A több mint 400 foodtruck tizedénél találtak tisztasági problémát. Hasonló arányban volt hiányos a járművek dokumentációja, 32 esetben pedig műszaki hiba miatt szabtak ki bírságot. A szakemberek több esetben találtak lejárt, vagy nem megfelelően jelölt termékeket. A büfékocsik üzemeltetőire összesen több mint 17 millió forint bírságot szabtak ki.
Még több mint 170 ezer üzemben tartó nem rendezte az idei gépjárműadóját, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal.
A magánszemélyek és egyéni vállalkozók június végéig kérhetnek 5 havi pótlékmentes részletfizetést a NAV mobil alkalmazáson keresztül. Aki a megadott határidőig nem fizet és könnyítést sem kér, késedelmi pótlékkal számolhat, vagy akár a járművét is kivonhatják a forgalomból.
Kigyulladt egy csarnok épület Nyírbátorban.
A lángok megfékezésén a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei tűzoltók mellett 7 település hivatásos egységei dolgoznak, a tüzet körül határolták. A lakosság védelme érdekében több mint 70 embernek kellett elhagynia otthonát. Őket átmenetileg a polgármesteri hivatalban helyezték el.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt az M51-es autóúton az M5-ös irányába, a 28-as kilométernél a belső sávot lezárták. A 37-es főúton Gesztely térségében 2 autó ütközött, a 7-es kilométernél Felsőzsolca irányába a külső sávot lezárták. Az M1-es autópályán Budapest irányába terelést építenek ki, ezért a 73-as és a 71-es kilométer között a forgalom csak a leálló sávon halad. Torlódásra számítsanak. Az M7-es autópályán Letenye irányába mozgó terelés mellett a belső elválasztó sáv növényzetét gondozzák. Székesfehérvár térségében sávzárásra kell készülni.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó napot kívánok! A fővárosban a 4-es és a 6-os villamos helyett az Oktogon és a Jászai Mari tér között pótlóbusz közlekedik, mert egy utas rosszul lett. Akadozik az előrejutása a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra, a Szélkámán tér környékén és a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól. Lezárták a 8. kerületben az Alföldi utcát a Fiumei útnál daruzás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
hivatalos jelentés.
Többnyire napos, gomoly felhős idő várható. Este északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, egyre több helyen lehet zápor, zivatar, délnyugaton heves zivatar. A Dunántúlon megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. Napközben 27-34, este 13-25 fok valószínű. Északnyugaton lesz hűvösebb.
Kedves hallgatóink, a Krónika véget ért. A szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Bálnáti Bence és a technikai munkatársak Fácán Andrea és Bényi Csaba nevében is köszöni figyelmüket, Szlotta Judit és Ciprusz Éva viszonthallásra délben.
Műsorajánlat. Jó napot Magyarország, Horváth Ágnessel.
Mit gondol, vonzóbbá kell tenni Magyarországot a külföldiek számára? Vagy legyünk óvatosak, nehogy úgy járjunk, mint Velence, ami már élhetetlen a helyiek számára. És ön követi a csütörtökön kezdődő labdarúgó világbajnokságot, annak ellenére, hogy a magyar válogatott ezúttal sem jutott ki. Mit vár az amerikai rendezéstől? Van kedvenc csapata?
SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban.
Az Internews 007-ese.
Jelszó, egy aprócska kalapocska, benne csacska, macska, mocska.
A közelharc szakértője, a trükkök nagymestere.
Elhocit.
Krapovszki.
Megsebesült?
Nem szokásom.
Az egerek egyetlen reménysége.
Ezt az ügyet csak ő tudja elintézni.
Grabowski majd elkap benneteket, nyavajásokat.
Macskafogó. Vasárnap 21 órakor a Dunán.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a görög dinnye kilója csak 329 forint, a magyar tévépaprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
Hűde feszült valaki. Nyugi, öregem.
Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Gécsek Tóth Enikő.
A társasházi közgyűlés a lakóközösség legfőbb döntéshozó szerve. Ott dőlnek el a társasházat érintő legfőbb ügyek, így az anyagi vagy a költségvetési és a beszámolóval kapcsolatos kérdések is. De a közös képviselő megválasztása vagy épp a tőle való megválás is közgyűlési döntés eredménye lehet. Sokakban felmerülhet, hogy közgyűlést milyen időközönként kell tartani, ahol a lakók beleszólhatnak az őket érintő közös ügyekbe. Egyáltalán milyen szabályok vonatkoznak a közgyűlés összehívására. Ezeket a kérdéseket járjuk most körbe a jogi rovatunkban. Állandó jogi szakértőnkkel, dr. Kator Zoltán ügyvéddel, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
És előre leszögezem, hogy ügyvéd úr fogadja majd az önök hívását 10:30 után ebben a témában, tehát a társasházi közgyűlésekkel kapcsolatban kérdezhetnek majd tőle. Két telefonszámot mondok már most, 061-759-5200, illetve 0630-759-5200, de majd csak 10:30 után tudják őt hívni. No hát, melyek a közgyűlés legfontosabb jogkörei, a társasházi közgyűlés legfontosabb jogkörei, hogy pontos legyek?
Örülök a kiemelésnek, mert először tisztázzuk szokás szerint, mi az, hogy társasház, amit ebben a stúdióban már többször tisztáztunk, de azt gondolom, hogy érdemes erre visszatérni, ugyanis volt egy olyan szóösszetétel a műsorvezető asszonynak, ami nekem már nem tetszett.
Ajaj.
Ugyanis amikor a beleszólhatnak című szó elhangzott, az azért sértette a fülemet, mert ők nem beleszólnak, ez az ő ügyük. És ugye ez egy filozófiai megközelítés, tehát nyilván nem kötözködni akartam, hanem egyszerűen rávilágítani a figyelmet arra, hogy egy társasházi tulajdonostárs az tulajdonos társ. Tehát általában a társat szoktuk kiemelni ebben a tekintetben. Nem akarom
igen,
hosszan...
ez a freudi elszólás valószínű az általános mentalitásban
pontosan fakad. Ezért is emeltem ki, hogy ezt első körben helyre kell tenni. Tehát itt tulajdonképpen egy társas háznak két alapvető feladata van, az épület fenntartása és a közös tulajdonnal kapcsolatos ügyek. Tehát össze vannak zárva a tulajdonosok, van egy épület klasszikusan, ahol vannak külön tulajdonban álló ingatlanok, illetve vannak közös tulajdonban álló ingatlanok, és nyilván magát a házat, most egy klasszikus esetről beszéljünk, ugye valahogy fenn kell tartani, tehát vannak úgymond közös ügyeink a vakolattól, az ázó pincén keresztül, az ázó tetőn át, sok minden. Tehát ezekkel kell foglalkozni. Na most ugye egy közgyűlésnek nagyon sok jogköre van, ami jogi, illetve praktikus, teendő jog és hatáskör, illetve feladatkör. Ugye nyilván egy társasház rendben kell, hogy működjön. Tulajdonosokat szervez, mint kifejtettük az előbb, milyen tevékenységeket csinál. Tehát kell egy alapító okirat, hogy egyáltalán létezzen ez a társasház. Nagy zárójelben jegyzem meg, hogy nem jogi személy a társasház, mégis a mindennapi életben úgy viselkedik, kimondhatjuk talán. Tehát lehet tulajdona, adószáma, perelhet és perelhető. Tehát a mindennapi életben ordító különbség nincs, hogy ő jogi személy vagy nem jogi személy. Nyilván jogdogmatikailag ennek van oka, de erre nyilván nem térünk most ki. Tehát egy alapító okirat, ami egyáltalán megalapítja magát a társasházat, hogy létezzen, mint jogalany, és az alapvető törvényben meghatározott adatokat tartalmazza. De azt javaslom mindig, hogy az alapító okiratok a lehető legrövidebb és a törvényi minimumra törekedjenek lehetőség szerint, mert utána azért egy alapító okiratot elég nehézkes módosítani. Az, ami a napi rutint teszi, az a szervezet és működési szabályzat, az SMS, ugye, ami gyakorlatilag a mindennapi életét a társasháznak szabályozza, hogy fognak döntéseket hozni, milyen témakörben, hogyan, hogy fognak együtt élni, ugye az SMS-nek a melléklet a házi rend.
Ez alapján egészen másfajta szabályok vonatkozhatnak társasházanként a közgyűlés összehívására?
Például. Illetve az, hogy egyáltalán lehet-e például online közgyűlést tartani, írásbeli szavazás hogy történik, és egy csomó minden. Tehát gyakorlatilag itt a lakóközösség, a tulajdonosok közössége, és magára szabhatja a speciális viszonyokra a társasház napi, illetve mindenkori működését.
Mi az, ami magára szabható, és mi az, ami törvényileg előírt, és mindenhol ugyanolyan?
Hát ezt nehéz felsorolni, ahol nem lehet eltérni. Elnézést, igyekezni szoktam mindig a szakszavakat használni, elkerülni, de ugye a maga a társasházi törvény elméletileg egy kogens szabály. Tehát attól nem lehetne eltérni, de a valóságban és a gyakorlatban nagyon-nagyon sok helyen enged eltérést maga a törvény, tehát a társasházi törvényre azt lehet mondani, hogy nagy teret enged az önállóságra, bizonyos sarokköveket nem lehet. Például az alapító okiratot egységesen, tehát egybehangzóan, konszenzussal lehet módosítani. Például. De több olyan hely van, ahol és több olyan jogszabályhely van, ahol ezt kiköti a törvény, hogy attól mondjuk nem lehet eltérni, de általában mondom, a döntéshozatalban viszonylag nagy szabadságot enged a törvény, és hát a tulajdonosok a társasházakról szóló törvény és a polgári törvénykönyv keretei között szabályozhatják az életüket ebben a tekintetben.
Az is szabályozás elé alá esik-e ilyen rugalmasan, hogy milyen időközönként kötelesek közgyűlést összehívni?
Igen, a törvény annyit mond, és azért jó a kérdés, mert az előzőre is egy példa, hogy évente egyszer kötelező. Tehát az árszámadás, az éves beszámoló elfogadása, a következő évnek a pénzügyi terve, ezek olyanok, amiket évente egyszer, május 31-éig összehívott közgyűlésen el kell fogadni, de... Például én nekem is van olyan lakástulajdonom, ahol fél évente előírja a szervezet és működési szabályzat, hogy fél évente kell. Tehát nem egyébben egyszer, hanem kétszer tehát szigorúbbat, vagy hogy mondjam, részletesebbet, vagy eltérve ezt lehetővé teszi a jogszabály.
0639666 az SMS számunk. Egy hallgató beszámol egy közelmúltbeli tapasztalatáról. Legutóbb múlt héten vasárnap volt nálunk lakógyűlés, írja. Egy 19 lakásos társasházból mindössze 6-an jelentünk meg. Ez negatív rekord. Ilyenkor mi van, hogyha ennyire kevesen jelennek meg?
Igazából nem a létszám számít, mert így is lehet, nyilván a kérdés nem ezért hangzott el, de elméletileg lehet, hogy a tulajdoni hányad 90%-a jelen volt. Tehát gyakorlatilag ugye itt az a kérdés, és a szavazat nem egy tag, egy szavazat, nem idézőjelben egy sima szövetkezetről van szó, hanem, és nem lakásszövetkezetről, ezt kiemelném, mert ott sem igaz ez, hogy egy tag, egy szavazat. De egy társasházi közgyűlés esetében az a kérdés, hogy a tulajdoni hányadokat, mert hogy a szavazás az a tulajdoni hányadokhoz igazodik, tehát mennyi volt képviselve, nem is biztos, hogy a tulajdonos vett részt, lehet, hogy a képviselője meghatalmazottja, de lényeg az, hogy ez egy negatív rekord, ugye erre gondolni lehet, és adott esetben megismételt közgyűlésnek is helye van, tehát hogyha ennyire passzív a társasház, egyébként ez két dolgot jelenthet, vagy ennyire nem törődömök a tulajdonosok, vagy ennyire jó a közös képviselő. Ugyanis ha nincs feszültség, nincs probléma, akkor a közös képviselő jól végzi a dolgát, működik az egész, rendben vannak, és akkor hajlamos azt mondani az ember, most mit törjem magam, kész, vagy jó idő, nagyon érdekes az időjárás, jó idő van, elmegyek inkább a telekre nyaralni, hétvégézni, mint hogy egy társasházi közgyűlésre menjek. Nagyon apró összetevőkön búlhat egy ilyesmi, de lényeg az, hogy ebben az esetben megismételt közgyűlésre lehetőség van. Ez azt jelenti, hogy alapesetben az eredeti, a meghívóban meghatározott eredeti napirendi pontokban határozatképes a megismételt közgyűlés, és itt egy dologra azért felhívnám a figyelmet. Ugye ideig el szoktak jutni általában a társasházak lakói, illetve tulajdonos társai, hogy ez így van, de a folytatásig nem mindig. A folytatás ugyanis úgy hangzik, hogy ahol a társasházi törvény alapvetően meghatározza, hogy a tulajdoni hányadok minimum szavazatának egyet kell értenie, mondok egy példát, közös tulajdon értékesítése, alapító okirat módosítás, az nem egyhangú, hanem kétharmados, de ez nem úgy kétharmados, hogy a jelenlévők kétharmada, vagy hogy a megismételt közgyűlésen nem kell a kétharmad, hiszen az eredeti napirendi pontokban határozatképes a közgyűlés. Ilyenkor bizony, akár írásbeli szavazással, vagy bárhogy, el kell érni a kétharmados egyetértést. Tehát ahol speciális többségi döntés kell, ott a speciális döntési többséget nem lehet azzal kikerülni, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontokban határozatképes. Tehát rengeteg ilyen aknával és részletkérdéssel telített a társasházi törvény.
Gyakran ez a megismételt közgyűlés, ez az eredeti időpont után, nem tudom, fél órával szokott megtörténni, hiszen ugye hamar kiderül, hogy lesznek elegen, vagy sem. Nagyon sok esetben nincsenek elegen, és akkor utána számít az már megismételt közgyűlésnek. Ez így helyes egyébként?
Hát nem helyes, de jogszerű.
Jogszerű. Okay.
Tehát gyakorlatilag a társas, és erre felhívnám megint a figyelmet. Tehát még mielőtt ezt a választ valaki nagyon megjegyeznél, társasházakról beszélünk. Vannak olyan legfőbb szervek, hogy általánosítsak, ahol például 3 napnak el kell telnie a megismételt legfőbb szervi ülés és az eredeti időpontra összehívott ülés között. Direkt nem mondom, tehát nem folytatom, de még egyszer mondom, nem minden legfőbb szerv esetében helyes vagy jogszerű az ilyen megoldás. De ebben az esetben ez jogszerű lehet, igen.
Jött egy másik kérdés, szintén a létszámra vonatkozik. Mi történik, ha csak egy fő van jelen a közös képviselőn kívül? Nincs is 2 jegyzőkönyv hitelesítő.
Hát ebben az esetben...
Aláírhat-e?
Igen. Hát, ha ennyire nem érdekli a tulajdonosi közösséget, nincs olyan, hogy de minimum ennyien jelenjenek meg. Tehát gyakorlatilag nyilván nem az eredeti közgyűlésről beszélünk, az eredeti közgyűlés az határozatképtelen. De a megismételt közgyűlés az határozatképes. Tehát gyakorlatilag ez semmi probléma nincsen, akkor kvázi ő dönt ezekben a kérdésekben. Egyébként meg szeretném jegyezni, hogy, és ez nagyon fontos, hogy a közgyűlésnek a meghívása törvénynek és SMS-nek megfelelő kell, hogy legyen.
Épp ezt akartam kérdezni.
Ennek örülök, mert
hogy
fontos
a módja, mert lehet, hogy hiba van az összehívásban, azért vannak olyan kevesen.
Így van, ugyanis a helyzet a következő, pont fordítva. Tehát ugye abban az esetben, hogyha a meghívó szabályszerű, akkor az hívta össze, akinek kell, megvolt a minimum 8 napos, vagy az SMS-ben meghatározott határidő, a meghívó és az összehívott közgyűlés határideje és helye között, tehát volt megfelelő idő, és amit el szoktak felejteni, hogy bizony nem elég a napi rendet felsorolni, jogszerűen ugyanis csak az előre meghirdetett napirendben lehet határozatot hozni, ezért értelmetlen egy meghívóban egyébként az egyebek napirendi pont, ugyanis ott nem tudjuk, hogy miről van szó, tehát azokban a kérdésekben nem lehet határozatot hozni, és amit el szoktak felejteni, az előterjesztés. Tehát, hogy miről fogunk szavazni, határozattervezettel, alátámasztó okirattal, adatokkal előre ismert kell, hogy legyen a részvevők előtt. Na most, ha ő egyetért, vagy ha olyan kérdés van, ami őt nem izgatja, mert mondjuk három épületből áll a társasház, és a C épületet érinti a kérdés, és azt mondja, hogy köszönj szépen, nem megy el. Nem biztos, hogy helyes, mert közösségben vagyunk, de azt mondja, hogy őt ez nem érdekli, az szavazzon, akinek ez fáj, tehát akit ez igazán érint. Ugye ebben az esetben tehát tudja, miről van szó, tehát nem kíván szavazni. Ugye, tehát így adódik a kérdés és az előterjesztés fontossága, hogy tudjuk, hogy mi az előterjesztés, és tudjuk, hogy miről kell véleményt nyilvánítanunk.
E-mailen kötelesre kiküldeni, vagy elég a postai, ugye ebből akadhatnak galibák, hiszen nem minden tulajdonos lakik ott, és emiatt a posta nem ér oda időben, nem veszi át időben. Egy félperces választ szeretnék kérni.
Attól függ, hogy mi van az SMS-ben, tehát bizonyítani kell tudni, hogy határidőben feladták ezeket a leveleket, tehát hogy az összehívás megtörtént, illetve, hogyha, és ez a klasszikus, a postaládába ha dobálják, akkor legalább két tanú legyen jelen. Én a leckét mondom, tehát még mielőtt azt mondaná a hallgató, hogy hol élek én, gyakorlatilag bizonyítani kell tudni. Ha e-mailben össze lehet hívni, akkor viszont például, ha visszapattan az e-mail, tehát az az üzenet, hogy kézbesíthetetlen, mert mondjuk régi az e-mail cím, vagy valami gond van, akkor meg kell kísérelni más módon értesíteni a tulajdonostársat. De még egyszer mondom, ez a törvény volt, amit mondtam, az SMS sokféle részletszabályt tartalmazhat, és arra is biztatom a társasházakat, hogy részletes, hosszú SMS-eket gyártsanak, ne a szomszédházét koppintsák le, ugyanis...
Szabják személyre.
Pontosan erről van szó.
Köszönöm szépen dr. Kator Zoltán ügyvédnek, állandó jogi szakértőnknek, átadom most a hallgatóknak. A hallgatók hívhatják önt, mindjárt mondok is két telefonszámot, átkísérjük a telefonokhoz, és akkor onnantól kezdve föl tudja venni. Tehát 061-759-52-00, avagy 063-759-52-00 a társasházi közgyűlésekkel kapcsolatos kérdésekre tud válaszolni ügyvéd úr. És várjuk vissza 11 óra előtt. Most pedig már 2 perccel elmúlt, 10:30, úgyhogy hírekkel folytatjuk. Szlotta Judit a mikrofonnál.
Benyújtotta az Európai Uniós források eléréséhez szükséges törvénycsomagot az országgyűlésnek a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán hangsúlyozta, a beadvány a korrupciómentes és átlátható közélet megteremtését, az állami vagyonvédelmét és az oktatási-kutatási szabadság visszaállítását szolgálja. Meghalt a Hamas pénzügyi vezetője. A férfit és helyettesét célzott légi csapással likvidálta az izraeli hadsereg a gázai övezetben. Ők ketten több $10 millió utaltak át a palesztin terrorszervezet katonai szárnyának. Közben Izrael folytatta a Hezbollah elleni támadásokat is Dél-Libanonban. Lövöldözés volt tegnap este a dél-afrikai Johannesburgban. Egy fegyveres csoport legkevesebb 12 embert ölt meg, és 9-et megsebesített a város egyik elővárosi nyomor negyedében. A támadók egy kis buszból kiszállva nyitottak tüzet a helyi lakosokra. A rendőrség nagy erőkkel keresi az elkövetőket. A lövöldözés indítéka egyelőre ismeretlen. Büfékocsikat ellenőrzött a fogyasztóvédelem. A több mint 400 food truck tizedénél találtak tisztasági problémát. Hasonló arányban volt hiányos a járművek dokumentációja, 32 esetben pedig műszaki hiba miatt szabtak ki bírságot. A szakemberek több esetben találtak lejárt, vagy nem megfelelően jelölt termékeket. A büfékocsik üzemeltetőire összesen több mint 17 millió forint bírságot szabtak ki. többnyire napos, gomoly felhős idő várható. Este északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Egyre több helyen lehet zápor, zivatar. Napközben 27-34, este 13-25 fok lesz.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Gécsek Tóth Enikő.
7. alkalommal indul útjára a Tisza-tavi PET-kupa, hogy megtisztítsa a folyót, a nádasokat és az árteret a hulladéktól. A 4 napos szemétszedő mozgalom az újrahasznosításra is felhívja a figyelmet. Több mint 330 mindenre szánt PET-kalóz, rengeteg szúnyog és még annál is több PET-palack és polisztirol. Mivel mással indulhatna a nyár, mint egy alapos folyótisztítással? Pilisi Csenge riportja.
Zsákotok van? Fölvettétek a zsákokat?
Évente 50-70 tonna szemetet szednek össze a petkalózok.
Hajók, amik petpalackon vannak, ezek igazából egy anyahajóként üzemelnek, és a kis kajakokkal kötünk ki a szemét kupacoknál, összerámoljuk egy zsákba a szemetet, hozzuk az anyahajóhoz, föltesszük, és akkor ők ugye elveznek tovább szép lassan, megpróbálnak bevárni minket, mi pedig a kajakokkal megyünk újabb körökért.
Milyen szemetet találnak?
Azokat a szemeteket tudjuk összeszedni, lebegnek a vízen, vagy ugye kisodort a víz a partra. Tegnap például találtunk hűtőszekrényt, ami lebegett a vízen. Cipőket találunk zömében, és nagyon sok PET palackot. Üveget.
10 évvel ezelőtt ugye az első 4 hajó között indult útnak és szedte a szemetet. Miért indultak el?
Mátyás Attila. Először csak inkább ilyen kis bulinak indult, és most már egy egész brandé nőtte ki magát, hiszen 4 helyen is van ez a gyűjtés. Hát sajnos már annyi szemét van.
Ez a Shedspatz Canoe. Rétegelt lemezből készíti a legtöbb amatőr hajóépítő, de mi már évek óta motoszkál fejünk, hogy ezt muszáj lenne folyami hulladékból, és amióta vannak ezek a vékony, nagyon hajlékony lemezeink, azóta ez már egy realitás. És ez az első prototípus, és nem sokára vízre is tesszük.
Soda. Legyen a hajó neve Lőrinc!
Epres Attila színművész, civilben petmestere a petkupának, újrahasznosított műanyag kajakkal száll majd vízre.
Tartunk egy kis bemutatót az újra kajakkal. Ebből most már 2 is elkészült, ez volt az első. És valószínűleg még részvény is lesz a következő hajóra, tehát mindenki beszállhat majd. 10 darabot biztosan el fognak idén készíteni, aminek nagyon örülünk. De ez mind olyan anyagból lesz, amit a Tiszából szedtünk ki, leválogattuk és porítottuk egy nádudvari cégnél. Nagyon gyakori, hogy mi, ahogy kilépünk az ártérben már egyseg a talpunk alatt akár 1,5 méter vastagon a PET palack. És hát papucs, baba, hungarocell, elképzelhetetlen mennyiségű egyéb műanyag és kommunális szemét ott is marad örökre, ha valaki ki nem szedi.
Idén 2 folyót is megtisztítottak. A Tisza mellett a Bodrogon összesen 17,5 tonnányi hulladékot gyűjtöttek, mondja Tamás Zsolt versenyigazgató.
Ez több mint 4176 zsák. Nagyon büszkék vagyunk a csapatokra, mert azért azt lehet mondani, hogy ilyen kemény futamunk nagyon régen volt. A külföldi ilyen kezdeményezésekkel szemben ugye a szelektációnk az nagyon hatékony. Itt ezen a kupán nagyjából a 2/3 a kiszedett mennyiségnek visszakerült a körforgásba.
A játék mellett legalább annyira fontos az újrahasznosítás, meg ennek a bemutatása is.
PET-kupa most már egész évben tart különböző edukációs szemléletformáló akciókat. Vannak csapatépítőink is, vannak téli szedések, különböző nemzetközi projektekben, nemzetközi vizekre is ellátogatunk, együttműködünk mindenféle szervezettel, próbáljuk a saját jó gyakorlatainkat átadni. Azt érzékeljük, hogy a versenyeken a gyerekek nagyon jól érzik magukat, bemutassuk azt, hogy mi mindenre is jó ez az ártérből, vizekből kiszedett hulladék. Nem zárul le ezzel az idei év. Rengeteg folyómentőközpontos hétvégénk lesz, rengeteg szemléletformáló akciónk lesz, téli szedésünk is lesz még talán idén, hulladék monitoringozás is, tehát hogyha bárki kedvet érez csatlakozni ehhez a PET-kalóz közösséghez, akkor azt megteheti a honlapunkon keresztül.
Pirisi Csenge összeállítását hallhatták, telefonon pedig kapcsolódik a műsorhoz Doró Viktória, a PET-kupa Egyesület munkatársa. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Már a helyszínen, van ott a Tisza tó partján?
Nem, várom, hogy érkezzen a kolléganőm, és útnak induljunk Tiszafüredre, úgyhogy még Budapesten.
Ilyenkor Tiszafüreden már látszanak-e az előkészületek, vagy ez az egy-két nap előtte, az indulás előtt elég lesz, hogy mindent elkészítsenek ott?
Szerencsére már egy jól bejáratott területen fogunk haladni, és Tiszafüred a bázisa most már 3 éve a tiszatavi petkupáknak, úgyhogy nem indokolja ez, hogy napokkal korábban megérkezzen a csapat. Holnap indul a verseny a hajóépítéssel, és ma kezdjük el az előkészületeket, ma érkezik minden szükséges eszköz és szerszáma a helyszínre, holnap reggeltől pedig várjuk a csapatokat is.
Hány csapatot várnak idén?
Nagyon sokat, rekordot döntöttünk csapatok számát tekintve. 22 csapat fog vízre szállni. Az eddigi legtöbb itt a Tisza-tavon 19 csapat volt. Tavaly szigorúak voltunk, és azt mondtuk, hogy 15-nél meghúzzuk a határt, úgyhogy tavaly 15 csapattal szálltunk vízre. Idén viszont még várólistán is voltak csapatok, úgyhogy azt hiszem, hogy ez a 22 csapat az a maximum, amit a régió elbír infrastruktúrális szempontból is, illetve a kikötési pontokon is, ugye 22 PET hajót elhelyezni, az egy nagyon komoly kihívás, nem beszélve a 75 kenuról, hiszen a PET hajókat kenus különítmények is kísérik, mert a kenuval sokkal könnyebb kikötni az ártérben, bemenni a nádas mélyére és megtalálni az ott lévő palackokat.
Akkor, ha jól értem, a holnapi napon mind a 22 csapat megjelenik Tiszafüreden, és elkezdenek hajókat építeni?
Így van. Mindenkinek meg lesz a kijelölt kis területe, ahol ő nekiállhat a hajó építésnek. Ugye önmagában már a hajók is különlegesek, azért is PET hajónak hívjuk őket, mert PET palackokon, jelen esetben 10 literes használt kannákon fognak úszni. Úgy kell elképzelni kicsit, mint egy katamaránt. Mi hurkáknak hívjuk azokat a hurka alakú zsákokat, amikbe betöltjük ezeket a palackokat, kannákat, és ezek adják a hajónak majd a felhajtó erejét, tehát ezeken úszik majd maga a tutaj.
Gondolom már kikísérletezték pontosan, hogy mennyi ilyen kannát kell hurkába rendezni ahhoz, hogy megtartsa a hajó legénységét is, meg azt a sok-sok szemetet, ami aztán rákerül a hajókra.
Igen, nagyjából egy ilyen 150 kanna az, ami szükséges egy kisebb hajóhoz, de bevallom, ebben egy kicsit bizonytalan vagyok, mert a hajóépítést azt mindig a férfi kollégákra bízom, bár az évek alatt, mivel én vagyok a csapatokkal a kapcsolattartó, ezért egészen jól kikupálódtam, és nagyon szakszerű hajóépítési tanácsokat tudok már adni. Amit abszolút mértékben preferálunk, hogyha minél több már használt anyagot hoznak a csapatok magukkal, úgyhogy mindig nagyon örülünk annak, amikor régi függönyt használnak, például árnyékolásra, vagy régi molinókat, felbukkantak már irodai székek, mert ugye akik a hajón ülnek és eveznek, hát egy idő után kényelmetlen, úgyhogy próbáltak mindenféle olyan kényelmi funkciókat beépíteni a csapatok, mint például az irodai székek.
Meg gondolom nem görgős székre kell gondolni, hogy
keresztes tabu.
Viktória, maradjon velünk még, mert megszólítanám Reményi Szabolcsot, az Evezősök csapatkapitányát, aki indulni fog most ezen a tiszatavi petkupán. Jó napot kívánok, Szabolcs!
Jó napot kívánok, és én is üdvözlök minden hallgatót.
Első alkalommal indulnak most?
Nem, ez már a sokadik alkalom lesz. Szinte majdnem a kezdettől részt veszünk céges szinten itt a petkupán.
Akkor már kiforrott lehet a stratégiájuk, nagyon gyorsan mehet a hajóépítés és az evezés is a kenuban.
Hát egy dolog biztos, a változás. Nálunk is azért a céges szinten mind a csapatban, mindig a hajókonstrukcióban vannak változások. Ugye függ attól is, hogy esetleg a helyszínen milyen alapanyagok vannak. Nekünk van egy fix hajóvázunk, amit szinte tényleg az elejétől kezdve viszünk magunkkal. Ugye itt vannak olyan dolgok, amik előregennek benne, ezeket időként cseréljük. Az elején túl nagyot is építettünk, úgyhogy itt a méreten is csökkentettünk azóta, így évek alatt mindig egy-egy méterrel.
Mert nehezebb bevezni, nem igaz? Praktikusabb, hogyha rövidebb.
Igen, túl nehéz volt, túl lassú volt, tehát hogy mi is folyamatosan tanultunk itt a petkupák során, hogy mi az ideális, mi stratégiában, mind nagyhajóban, mind a szemétszedésben.
Mi az, ami motiválja önöket évről évre, hogy elinduljanak, ha már ilyen sokszor részt vettek egy ilyen petkupán?
Hát itt ugye van egyfajta céges és személyes motiváció is, ugye maga a cég reprezentálja magát ezen a rendezvényen, ez szerintem a cégnek is egy nagyon jó marketing, hiszen tényleg teszünk a környezetünkért, kiállunk valami mellett. Mindemellett személyesen pedig egy nagyon jó lehetőség egyébként a kollégáknak, hiszen mi különböző területekről szoktunk összetoborozni kollégákat, és akkor itt ez egy fajta, mint egy csapat.
Halló.
Napközben.
Ja, kicsit halló. Megszakadt, de most újra hallom. Igen, tehát, hogy csapat összekovácsoló erő, erről kezdett mesélni.
Igen, szóval csapat összekovácsoló erő is tud ez lenni, úgyhogy minden mellett napközben azért szemetet is gyűjtünk, tehát hogy egy ilyen dupla haszon.
Igen, de azért ez kemény meló csapat összekovácsolásnak, tehát lehet ennek kellemesebb módját is választani, tehát azért ott vannak a szúnyogok, a süllyedő iszap, amiben tapicskolni kell, mégiscsak szemetet válogat az ember. Miért pont ezt a módját választják a csapatépítésnek?
Hát erre azt tudom mondani, hogy az évek során, ahogy engem is toboroztak, én már az elejétől vettem részt itt a petkupán, de hogy az évek során mi is toboroztunk kollégákat. Mindig vannak lemorzsolódások valakinek, ezek a körülmények mondjuk azt, hogy túl nehezek vagy túl sok, de egy nagyon jó hangulat szokott lenni, és ebből inkább azt mondom, hogy igen, vannak szúnyogok, iszabba kell mászkálni, csalán összecsípi az ember, ezekre fel lehet készülni, de közben meg nagyon jó hangulat van, és nagyon jó sztori ennek az egész petkupa alkalmával. És maga az egész közösség egyébként nem csak céges szinten, ugye más cégek, ugye most is több mint 20 cég lesz, ott is egy olyan csapat van, ahol sokszor ugyanazokkal a arcokkal találkozunk, nekünk van egy másik üzletág, akikkel versenyezni szoktunk, tehát itt van egyfajta megmérettetés is a háttérben.
Szabolcs, maradjon még velünk, visszatérek Doró Viktóriához, a Petkupa Egyesület munkatársához, pont erre lennék kíváncsi, tehát akkor ezek szerint vannak mindig visszatérő résztvevők, aki egyszer már belekóstol ebbe, az ezek szerint mindig újra és újra részt akar venni ezen. Ez a tapasztalat, Viktória?
Abszolút ez a tapasztalatunk, és ennek nagyon örülünk, hogy sikerül megfertőzni a résztvevőket. Nagyon alacsony a lemorzsolódás. Olyan előfordul, hogy egy csapat nem jön az egyik évben, és aztán visszatér. Most például van egy olyan újonc csapatunk, egy baráti társaság, akik közül egyébként hárman már jártak korábban petkupán, tehát nem teljesen kezdők, de kihagytak néhány évet, ahogy alakult az életük a barátaikkal, családjukkal, most újra belevágnak ebbe a kalandba. Én azt gondolom, hogy a fő vonzereje a petkupának az, hogy valódi, látható eredménye van a környezetvédelemért tett, vagy környezetért tett munkánknak, tehát egy nagyon szennyezett területet, nem egyedül, hanem csapatban, tehát megvan az a közösségi élmény, hogy nem egyedül küzdök a szennyezés ellen, és meg tudunk tisztítani. És ez egy hihetetlen erőt adó, nagyon inspiráló dolog, hogy képesek vagyunk erre összefogással. És ezt az érzést akarjuk újra és újra átélni.
Igen, nagyon motiváló lehet látni egy-egy csapat által összegyűjtött szemét, meg PET palack mennyiséget így akár felhalmozva, és a tudat, hogy ez kikerült a környezetből, ez megint csak elképesztő lehet. Mi az átlag egyébként, nagyjából egy csapat hány kiló, vagy nem tudom milyen egységben számolják, de mekkora mennyiséget tud összegyűjteni?
Hát a tavalyi Tiszatavi petkupából kiindulva, ahol 10 tonnát gyűjtött a 15 csapat, lehet mondani, hogy mondjuk egy 700-800 kilogrammot. Nyilván, akik az első, második, harmadik helyen végeznek, ők többet, tehát ott egy tonna fölött van a gyűjtött mennyiség. Ugye 3 napot vagyunk vizen, tehát hogy nem egy hétig, hanem 3 nap alatt gyűjtik ezt a több mint egy tonnát, és van, hogy egy csapat 8 fős, 10 fős, egyébként a maximum napi létszám 12 fő, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy ezek a csapatok ott vannak 30-40 fővel is tettek egy tonnát, hanem ezzel a 10 átlagosan 8-10 fős csapatlétszámmal sikerül ilyen mennyiségeket gyűjteni, ami a nagyon ijesztő számomra, aki most már 10 éve járok a versenyekre és szervezem is azokat, hogy nem csökken a mennyiség. Tehát hiába nincsenek nagyobb árhullámok, amik hoznák a felvízi országokból a hulladékot, még mindig olyan régóta lerakódott hulladékokat találunk, amik nem tavaly vagy tavaly előtt kerültek oda, hanem 5-6 évvel ezelőtt.
És tehát, hogy az alacsonyabb vízállás az különösen segít ebben, igen, hogy felszínre kerüljenek olyanok, igen, amelyeket a korábbi években nem láthattak. Azt lehet látni egyébként, hogy ezek a hulladékok magyar területről, vagy inkább felvízi területekről, tehát akár Kárpátaljáról, Ukrajnából érkeznek?
A felső Tisza vidéken ez egyértelműen kijelenthető, hogy jellemzően a felvízi országokból, Romániából és főleg Ukrajnából érkeznek, főleg ha ugye jól beazonosítható, hogyha még a címke is rajta van, ez a ritkább, mert azért ez hamar leázik, de sokszor az üvegek, palackok formájából lehet tudni, hogy Magyarországon ilyet nem forgalmaznak, tehát egyértelmű, hogy határon túlról érkezett. Ahogy haladunk lefele a Tiszán, egyre több a magyar eredetű származású hulladék is, úgyhogy egyáltalán nem tudom felmenteni a magyar lakosságot sem, mert bizony jócskán kerül hulladék magyar területen is a folyókba.
Reményi Szabolcshoz, az Evezősök csapatkapitányához fordulok ismét. Ha már ilyen régóta szerepelnek a PET-kupán, akkor gondolom, hogy akár az 1 tonnát is elérheti az önök által gyűjtött hulladékmennyiség. Mi volt a tavalyi mennyiség, emlékszik rá?
Húha, a tavalyi mennyiségre én most így hirtelen nem emlékszem, és attól nekem a végén el is kellett jönni sajnos. Tehát itt a csapatbeosztás, ez mindig változik, a kapitányság is sokszor vándorol egyébként egy csapaton belül, ki hogy ér rá. Mindig
de arra biztos úgy emlékszik, hogy többségében PET palackokat találtak, vagy voltak-e olyan nagyon meglepő hulladékok, amelyekre nem is számított, hogy találkozik velük.
Mindig vannak meglepők, szerintem tavaly év során itt közösen nem csak nekünk, hanem hogy többi csapattal együtt majdnem egy egész autót sikerült így összeszedni az árterületről, tehát hogy ez is látszik, hogy valószínű nem a felső vidékekről jön, hanem itt kerül Magyarországon az ártér elhelyezésre, de a nagy része a mennyiségnek általában az, ami a súlyt nyomja egyébként üveg, meg a másik része pedig a PET palack, ugye ezek sokszor szennyezett PET palackok, tehát az is nem a súlyba, de mindenképp egy felemelő érzés, amikor találunk egy olyan területet, ahol szinte egész napot ott töltenek a kollégák, mozgás nélkül tényleg kikötnek, és egész nap, nem tudom, 6 órán keresztül egy helyben csak állnak és tedik zsákba a szemetet.
Amikor hazamennek egy ilyen PET kupáról, akkor utána bármelyik büfében is vesznek még PET palacban csomagolt üdítőitalt?
Hát én a személyes tapasztalatomat tudom elmondani, rám nagy hatással volt a legelső PET kupa, és azóta is minden évben, tehát mi már nagyon keveset, tényleg csak ha nagyon muszáj, akkor szoktunk venni, ha lehet, ezeket az újra tölthető alu palackokat használjuk, és az utcán is máshogy néz az ember a szemét. Szerencsére most már Magyarországon a szemét visszaváltásnak köszönhetően egyre ritkábban találkozunk PET palackokkal az utcán.
Újra Doró Viktóriához fordulnék. Hogyan folytatódik a PET kupa? Tehát ugye most a Tiszatónál lesznek, itt petelt a jelentkezés, meg ha jól értem, a következőkre is várólisták vannak, de aki most hallgat minket, és úgy érzi, hogy szívesen indítan a csapatot, az hová mehet, hol jelentkezhet?
Igen, a weboldalunkon lehet tájékozódni mindig az aktuális versenyekről, és idén még 3 versenyünk lesz. Az ifjúsági PET kupa következő június 28-án indul, aztán az első egyetemi PET kupa, ilyet még sosem szerveztünk, nagyon izgatottak vagyunk. Egyetemisták jelentkezhettek erre a versenyre, ez július 18-án indul, és a 7. bodrogi, 14. tiszai PET kupa, itt a Bodrog egy szakaszát és a Tisza egy szakaszát fogjuk megtisztítani, ez pedig augusztus 15-én indul, és hogyha most valaki nagyon kedvet kapott, akkor esetleg erre a versenyre még van 1-2 szabad helyünk, tehát ha úgy érzi, hogy érdekli őt, és szívesen megvan a csapata, megvannak a barátai, családtagok, kollégák, akikkel szívesen vízre szállna, és el tudja képzelni, hogy egy hétig együtt tegyék a szemetet, akkor a versenykukac.petkupa.hu e-mail címen tudják felvenni velünk a kapcsolatot.
verseny@petkupa.hu, ez tehát az e-mail cím. Még arra tapasztalatára lennék kíváncsi így, hogy több folyót, meg több területet is lefed a Petkupa munkássága, hogy hol van a legnagyobb probléma és a legtöbb szemét mely területen?
Hát a legstabilabban a Bodrogon, tehát ott minden évben hatalmas mennyiségeket találunk, és minden évben újra termelődik, tehát oda is már évek óta visszajárunk, ugye ugyanúgy a hetedik alkalom lesz, és ott is többször mentünk ugyanazon az útvonalon, ahogy a Tiszató esetében is, és nem lehet azt mondani, hogy csökkent a mennyiség. Úgyhogy egyértelműen azok közül, a folyók közül, folyószakaszok közül, ahol mi aktívak vagyunk, a Bodrog a legszennyezettebb.
Nagyon szépen köszönöm. Hetedik alkalommal indul útjára tehát a Tiszatavi Petkupa, és én innen is nagyon szépen köszönöm a petkalózok munkáját, le a kalappal mindenki előtt, aki ebben a szemétszedésben részt vesz. Doró Viktóriának, a Petkupa Egyesület munkatársának, és Reményi Szabolcsnak, az Evezősök csapatkapitányának is köszönöm szépen, hogy csatlakoztak. A stúdióba pedig közben visszaül dr. Kator Zoltán ügyvéd, mert hogy égtek a vonalak az elmúlt fél órában társasházi közgyűléssel kapcsolatban, kérdezték a szakértőnket, melyek voltak a legfontosabb kérdések.
Rettenetesen szerteágazó volt, és valóban rengeteg telefon érkezett, és utólag is elnézést, akivel nem sikerült beszélni, de tényleg sokan voltak. Nagyon sok probléma van, például az összehívással kapcsolatban, most az utolsó telefonhívás arról szólt, hogy a közös képviselő díjazása nem volt benne a meghívó mellékleteként az előterjesztésben, tehát ugye nem lehetett tudni, hogy mennyit szeretne a közös képviselő a közös képviseleti díj gyanánt elfogadtatni a közgyűléssel.
Ezt már azt is le kell írni, nem elég azt írni, hogy szeretne emelés.
Hát nem, ugye pontosan egy előterjesztés, egy határozat, ugye nem csak arról van szó, hogy mi lesz a téma, úgymond, tehát a napirend, hanem az is, hogy mi a határozat tervezete, tehát hogy mi az előterjesztő javaslata. Igazából az jött ki a telefonbeszélgetésekből, hogy a túl önálló közös képviselőket hogyan lehet egy kicsit ráncba szedni, tehát hogy lehet irányt mutatni nekik, és ugye erre két út van, az egyik maga a szervezeti és működési szabályzat, a másik pedig az, hogy a megbízási szerződés, amit köt a ház a közös képviselővel, az mit tartalmaz, és az legyen minél részletesebb. Aztán volt olyan hallgatói probléma, hogy nagyon gyorsan változnak a tulajdonostársak, és a közös képviselő nem ad tájékoztatást arról, hogy ki a tulajdonostárs a társasházban. Na most ugye, és azt mondja, hogy ez titok. Na most ugye, hát ilyen nyilván nincsen, ez egy tulajdonosi közösség, tehát adott
mert
esetben...
Mert amikor új tulajdonos érkezik a házba, akkor ki kellene értesíteni mindenkit erről, vagy értesíteni
hát azt
kellene
nem,
mindenkit? Csak
hát
hogyha kérdezem, gondolom, akkor mondja meg.
De hogyha engem érdekel, akkor adott esetben, meg. Akkor igen, és ugye az új tulajdonosnak pedig idézőjelbe be kell jelentkeznie a közös képviselőhöz, hogy a megfelelő adatokat megtalálja, illetve nyilván ez egy más aspektus, de ugye valahogy be kell jutni adott esetben a lakásba, hogyha például csőtörés van, tűz ütött ki, bármi hasonló történet van, akkor tanúk jelenlétében ugye itt is védjük magát a tulajdon, tehát ennek azért megvannak a szabályai, ma nem ez volt a téma, de minden esetre az, hogy a tulajdonos társam kicsoda, hogy ez előttem titok legyen, azért ez egy meglehetősen erős közös képviselői hozzáállás. Volt olyan kifogás is, hogy például a jegyzőkönyv vezető az lehet-e például közös képviselő, vagy lehet az állandó helyettese? Lehet. Tehát ezt a társasházi törvény lehetővé teszi, nyugodtan a közös képviselő is lehet jegyzőkönyvvezető, de arra oda kell figyelni, hogy van két hitelesítő. És itt is felhívom arra a figyelmet, hogy a hitelesítők azt hitelesítsék, ami valóban elhangzott, mert ebből aztán súlyos problémák adódhatnak.
Nagyon szépen köszönöm, hogy fogadta a hallgatók hívását. Két hét múlva várjuk szeretettel a egy hét múlva. Szerdán, bocsánat, a dr. Kator Zoltánt, állandó jogi szakértőnket, ügyvédet hallották.
Köszönöm szépen a figyelmet, és további szép napot kívánok mindenkinek.
2 perc múlva 11 óra, úgyhogy a mai délelőtt stábja lassan elköszön, de holnap is várjuk Önöket 9 órától. Beszélünk a SMOMBI, avagy a digitális vakság jelenségéről. Biztos Önöknek is ismerős a kép, ahogy sétálunk az utcán, és más sem látunk, mint a telefonjukat bújó embereket. Ez az egyik legveszélyesebb jelensége a mai közlekedésnek. Érdemes ezt tehát akkor is velünk tartani. A mai műsort Cseszregi Balázs szerkesztette, a gyártásvezető Mali Andrea, a hangmérnök Szilágyi Zsolt volt. Műsorunkat 60 napig a mediaclick.hu-n megtalálják. Rádiózanak tovább, mert a hírek után a Hely című műsorunk következik, amely a Szikszói cukrászüzembe látogat. Legyen szép napjuk, Gécsek Tóth Enikőt hallották.
Éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a görög dinnye kilója csak 329 forint, a magyar tévépaprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Reklámot hallottak.